válik elő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, szeptember 10-én, csütörtökön, Hunor és Nikolett napján, én Benyó Rita vagyok. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma borongós időre készüljünk, de a hírek és benne az időjárás részletei nem tőlem, hanem a Krónika szerkesztőitől következnek.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, bemondó kollégám Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
Egyeztetés kezdődött a MOL vezetésével az üzemanyagárak megfékezéséről.
Újabb 4 milliárd euró jöhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből.
Hidegfront érkezett viharos széllel, esővel, felhős idő lesz ma, de a nap is kisüt.
Most pedig következzenek a részletek. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is.
Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd.
Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz földgáztól való függőség csökkentésének, a többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádióban.
Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését.
Magyarország földgáz fogyasztása kb. 8,3-8,5 milliárd köbméter, tehát ennek több mint a fele ezzel a hosszú távú szerződéssel le volt fedve. Most ezt újakkal kell kiváltani. Én azt gondolom, hogy az MVM csoporthoz tartozó gázkereskedői csapat képes arra, hogy az elkövetkezendő évben egy megfelelő portfóliót, kereskedelmi portfóliót összeállítva, hosszú távú, közép és rövid távú szerződésekkel feltöltse az ország gázigényét ellátó lehetőségeket.
A Kreml az orosz diplomaták kiutasítása ellenére nyitott kapcsolatai fejlesztésére Magyarországgal, közölte az orosz elnök sajtótitkára.
Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Moszkva megfelelő választ ad arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát. Hozzátette ugyanakkor, hogy érdekeltek az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok fenntartásában.
Elkerülhetetlen, hogy mindez a kétoldalú viszony egészére negatív következményekkel járjon. Ugyanakkor nyitottak maradunk a kapcsolatok további fejlesztésére. Érdekeltek vagyunk ebben, és nem szeretnénk kárt okozni az orosz-magyar kétoldalú kapcsolataink, mondjuk úgy értékes örökségében.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az elvárásoknak.
A következő két hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokból a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizon például.
Hajózási és kereskedelmi jogot is sért a paksi fenékküszöb, a Krónikának nyilatkozó nemzetközi vízjogi szakértő szerint.
Baranyai Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának adjunktusa hozzátette, ilyen nagy léptékű beavatkozás előtt előzetes tájékoztatás és egyeztetés lett volna szükséges a dunamenti országokkal és az érintett nemzetközi szervezetekkel.
Ez egy olyan beavatkozás, ami ebben a formában ugye alapvetően sérti a nemzetközi jogot, a hajózás szabadságának az alapelvét, ami egyébként még háborús konfliktusok esetén is csak kivételesen teszi lehetővé a hajózásnak a akadályozását. A kérdés az, hogy ennek a fenékküszöbnek mi lesz a sorsa, de ha például egy méter emelkedik a vízszint, akkor már el tudna indulni a hajózás, viszont ott lesz egy fenékküszöb, ami nem tudnak átmenni a hajók, mert ugye ez nem biztosítja azt a biztonságos merülést, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy ezek a hajók átjussanak.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Az egy héttel ezelőtti alakuló ülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Sommer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész, és Maluk Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a bicskei gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a TISZA párt a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba.
Csőszi Attila, a testület elnöke közölte, hogy a javaslatról a mai ülésen szavaznak.
Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. Az Orbán kormány idején keletkezett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben.
A Fidesz szerint jó és helyes döntés volt, hogy külső tanácsadó céget vontak be a döntés előkészítő munkába. A Vasi Bert az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül.
Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.
A 2003 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint gyászoló hozzátartozókról. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A Felkelőben hamarosan beszélgetünk. És hallhatnak a mentális egészség témájáról.
Több megyében is szabad téri tüzek pusztítottak az elmúlt napokban. A Hortobágyi Nemzeti Parkban 7 hektár égett le.
A katasztrófa védelem arra hívja fel a figyelmet, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, fém vagy üveghulladékot. A gépjárművek motorjait sem szabad álló helyzetben járatni, mert könnyen kigyulladhat a kiszáradt fű és aljnövényzet. Itthon éveleje óta több mint 10 000 szabadtéri tűz keletkezett, több száz hektáron pusztította el a növényzetet.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Világbajnoki negyed döntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
Közlekedés.
Szakaszosan aszfaltoznak az M3-as autópályán, Bag és 60 között a Budapest felé vezető oldalon. A belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Rendezvény miatt lezárták Makón a 43-as főutat a 31-es kilométernél, a forgalmat mellékutcákra terelik.
Időjárás.
Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Majd később ismét egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű.
A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy csökkenthető az orosz földgáztól való függőség.
Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság.
Évelei óta több mint 10 000 szabadtéri tűz volt idehaza. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
A pontos idő 6 óra 11 perc, a mikrofonnál Benyó Rita. Legfontosabb témáink és vendégeink. Milyen mentális állapotban vannak a magyarok, és miért jut egyre több ember csak későn, vagy egyáltalán nem segítséghez? Megnézzük azt is, hogyan lett a polgári Magyarország pártjából egyre inkább a leszakadó térségek pártja a Fidesz, és miért bukott bele végül abba a stratégiába, amely sokáig kétharmados győzelmeket hozott. Beszélünk az egyetemi bérekről is, miért keresnek jóval kevesebbet az állami egyetemek oktatói, mint az alapítványi intézményekbe dolgozók, vagy akár mint egy mozdonyvezető. Fél nyolc után pedig jön a belügyminiszter, rendőrhiányról, béremelésről, átvilágításokról és a sportfinanszírozás átalakításáról kérdezzük Pósfai Gábort.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Mi történik egy családi gazdaságban a hétköznapokon? Hogyan élnek ott az állatok, és milyen ízek, mesterségek, hagyományok őrzik a vidéki Magyarországot? A Nyitott Porták rendezvény sorozatban október 4-éig gazdaságok és termelői porták engednek bepillantást a mindennapjaikba. Szeptember 19-én és 20-án a Veszprém megyei Tálodon a farm lakóival, vagyis lovakkal, kecskékkel, tyúkokkal és kacsákkal is közelről megismerkedhetnek, sőt, közülük néhányat meg is simogathatnak a látogatók. Felszegi Csaba összeállítása következik.
Az agroturizmus egyik legizgalmasabb hazai kezdeményezésének célja a vidéki élet valódi, élményszerű megismerése. A látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a helyi termelőkkel, családi gazdaságokkal, pincészetekkel és kézműves manufaktúrákkal. A vendéglátók betekintést engednek a munkafolyamatokba, a hagyományos termelési módokba és a vidéki életformába. Zsédenyi Tímeát, az egyik főszervező, Pannonhelyi Termékklaszter szakmai koordinátorát hallják.
Az országos rendezvény azért jött létre, hogy közelebb vigyük az embereket a termelőkhöz. Augusztus közepe óta minden hétvégén zajlanak az események, és még 3 olyan hétvégénk van, ahol várjuk a látogatókat. Ezek a nyitott porták olyan gazdaságok és műhelyek, amelyek betekintést engednek a mindennapi munkafolyamataikba, és egy kicsit megmutatják a hagyományos termelési módokat és a vidéki életformát.
Idén a korábbi évekhez képest jóval több gazdaság mindennapi életébe lehet betekinteni, ami tovább erősíti a helyi termelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatot. A Veszprém megyei Táladi Kecskefarmon szeptember 19-én és 20-án várják a látogatókat, ismerd meg a farm lakóit címmel. Dénes Ildikó a gazdaság egyik vezetője.
Megismertek bennünket, a tanyánkat, az állatainkat, és össze tudják kötni, hogy honnét származik az élelmiszer, amit értékesítünk, hogy igazi, hazai, a földtől az asztalig előállított, egészséges étel, amit mi magunk is eszünk és ajánlunk.
20-30 kecske szaladgál itt körül. körülöttünk állatsimogató is lesz. Igen. Ez is várja a látogatókat?
Igen, nem csak a kecskék, ami a fő vonzó ereje lesz ennek a nyitott portának, hanem sajtkóstoló is, tehát azokból a termékekből, amiket készítünk, ezt mind feltesszük az asztalra. A gyümölcskertészet lekvárjait, szörpjeit kínáljuk, a sajtokat, különböző fajtákat, amiket éppen lehet készíteni abban az időszakban, és ezen túl megismerhetik az állatokat is. Az állatok közül a kecskék, amik etethetők, és vannak lovaink. Gyermekeim nagyon szeretik a lovakat, szeretnek lovagolni, ezért nagyon gyerekbarát állatok. Nagyon komoly kapcsolat van a gyerekek és a lovak között, ilyen ösztönös, megérző kapcsolat. Nem lép a lábukra, odafigyel a mozdulatukra, a hangjukra, mindegyik lányom nagyon szereti őket, és rájuk is merem bízni a lovat is, és viszont is.
A kecskék mellett azért van itt tyúk, kacsa, ide, tehát egészen más típusú állatok, és őket is lehet simogatni, vagy tőlük inkább távol tartjuk a gyerekeket?
Van egyes tyúkjaink, amik kedvencek, mert természetesen mindig vannak kedvencek. Sok fajtánk van a tyúkokból, vannak tojásra tenyésztett és vegyes hasznú tyúkok is, és ebből a gyerekek mindig kiválasztanak kedvencet, különböző típusokat, egy-egy bráma tyúkot, olyan nagyobb méretűek, és ezáltal nagyon szelidek, nálunk keltek ki, és mindig babusgatva lettek, így ők tényleg oda is jönnek a gyerekekhez, simogatják őket.
Itt a gyümölcskertészetben milyen gyümölcsöt lehet még bemutatni? A szilva talán már lement, alma, őszilva, vagy mi van még ilyenkor össze?
Nekünk körténk van, barackunk, a korai időszakban cseresznyénk van, nem csak itt Nagyvázsonyban, a Somlón is van gyümölcsösünk, függénk van még, az elég sokáig így kiszokott tartani, és valamennyi szőlő.
Hogyan lehet önöket megtalálni? Tehát aki ide szeretne jönni a nyitott porták keretében a tálodi gyümölcskertészetbe, hol találja meg önöket?
A 77-es út mellett van a tanyánk, nem egész évben folyamatosan nyitva, csak a kijelölt napokon, hiszen nem tudunk mindig jelen lenni, így a 77-es út mellett kitáblázva megtalálható, hogy hol kell letérni, de aki szeret gyarogolni és túrázni, az pedig azon a kék túra útvonalon tud elindulni, ami Nagyvázsonyt összeköti Pula irányában a Kilizsi forrással, és közvetlenül a túra útvonalon vagyunk megtalálhatók. Mivel nyitott porták leszünk, ha a nyitottporták.hu oldalt is felkeresik, ott mint lehetséges program is szerepelünk, több más termelővel, kiállítóval együtt, portával együtt. Nézzenek meg bennünket, nézzék meg képeinket, üljenek fel a traktorra, lovagoljanak, nézzék meg, hogyan lehet terelni a libákat, tojást is lehet szedni, keressünk kincset, ugráljunk a bálákon, élvezzük a vidéki életet.
Az augusztus közepén kezdődött nyitott porta napok országos rendezvény, egészen október 4-éig várja az érdeklődőket. Részletek a nyitottportanapok.hu internetes oldalon.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Magyarországon 100 emberből több mint 8 azt mondja, szüksége lenne mentális egészségügyi segítségre, de nem jut hozzá. Miközben az öngyilkossági ráta továbbra is az OECD átlag fölött van, és különösen aggasztóak a gyerekek és fiatalok lelkiállapotáról szóló adatok. Mi okozza a legtöbb problémát? És ha valaki felismeri, hogy segítség kell, talál-e pszichológust vagy pszichiátert az állami ellátásban? Erről is szól a Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődő szakmai tanácskozás, amelynek a végén a kormánynak is szakmai javaslatot készítenek. Vendégem Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese, a kezdeményezés egyik vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánunk, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ha orvosnéként most nem egy emberről, hanem a magyar társadalomról kellene diagnózist mondania, milyen mentális állapotban vagyunk?
Hát én azért csak orvos vagyok, és egyes emberekről állítok fel diagnózist, és a társadalom egészéről csak ilyen adatok formájában tudok nyilatkozni, mint amit ön is elmondott, hogy nagyon magas a mentális zavarba szenvedők száma, és nagyon nem megfelelő az ellátás bizonyos helyeken. Tehát világszínvonalú ellátáshoz hozzáfér foltokba az országba a lakosság, de tulajdonképpen az ellátáshoz való jog az nagyon sok helyen sérül. Elmondhatjuk, hogy több mint a felébe a megyéknek nincs gyerek és serdülő pszichiátria, ami felháborító, mert ugye a gyerek serdülőkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, akkor lehet leghamarabb és legtartósabb változást elérni. Illetve akkor, hogyha a gyerekek nem kapják meg, meg a serdülők nem kapják meg ebbe a faszabb a segítséget, akkor kikerülnek az iskolába, elmaradnak a iskolából, elmaradnak a kortársaikhoz képest, és óriási bajba kerülnek, és akkor ez az ön kezelés, a szerhasználat ilyen esetekben sokkal nagyobb eséllyel beindul.
Említette a foltszerű kezelést, ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon attól függ, hogy valaki kezeléshez jut-e, hogy egyrészt van-e elegendő anyagi forrása rá, másrészt, hogy mondjuk a fővárosban vagy nagyvárosban éle?
Hát attól függ, hogy hol él, igen. Uh-huh. Az anyagi forrás, mert hogyha mondjuk egy olyan helyen él, akkor a közellátás megfelelő bizonyos helyeken, egyetemi városokban, bizonyos kerületekben hozzájuthat a legszínvonalasabb pszichiátriai ellátáshoz, pszichoterápiás ellátást is kaphat állami, vagyis hát a tajkártyája alapján nem kell neki ezért külön fizetni. Ezek apró foltocskák, de az ország nagy részében esélye sincs, főleg, hogyha serdülő vagy gyerek, kiskorú.
Ez szakemberhiány miatt van? Tehát azért van, mert nincs egész egyszerűen elég orvos, vagy más megoldás van erre, vagy mások?
Hát ez egy komplex kérdés, mert eleve egy csomó mentális zavarban nem kell orvos, tehát pszichológusok magas szinten el tudnák látni, pszichoterápiás ellátásra van szüksége egy csomó embernek, de pont ez az egyik igazi nagy probléma. De az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendelje az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerek pszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerek pszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tölteni, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni, de hát ez a rendszerváltás előtt, és azóta is így van az elmúlt, nem tudom, 30 évben, tehát ez több kormányon átívelő probléma, hogy ezt nem tartották fontosnak.
Említette, igen, bocsánat, mondja csak.
Másik dolog pedig, hogy olyan az ellátás finanszírozása most, hogy nagyon kórházközpontú. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek tulajdonképpen csak már akkor jutnak igazán az ellátáshoz, hogyha már olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy kórházba kell kerülni.
Említette a fiatalokat, és két kérdésem lenne ennek kapcsán, hogy egyrészt a fiatalokat nyilván legelőször is mondjuk egy óvoda vagy iskola pszichológus vehetné észre, hogy valami baj van, hogyha a szülő nem veszi észre. Megtörténik ma ez? Van elég szakember erre?
Nagyon jó kérdés. Tehát óvoda, iskola, pszichológusok, illetve házi orvos, sok rendelőibe, házi orvosi központokba kellenének ilyen szakembereknek lenni. És hogy nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a között, hogy valaki észleli, hogy valakinek valami baja van. Hát valljuk be, bármelyik tanár vagy gyerek azonnal észleli, hogyha egy másik gyereknek mentális zavara van, mert ezt észre lehet venni, és akkor őket elkezdik gúnyolni, bántalmazni, kirekeszteni, stb. Tehát az észleléstől el kéne jutni azonnal 2-3 héten belül az ellátásig. De hát az a probléma, hogy hiába észlelik, nem tudnak, mint ahogy mondtam, nagyon sok helyen ellátásba juttatni embereket, akiknél gyerekeket, akiknél észlelték a problémát. És hát az iskolapszichológusok, óvodapszichológusoknak a képzését, meg a feladatkörén ezen is lenne értelme változtatni, hogy megfelelőbb képzést kapjanak, nagyobb számba legyenek, megfelelő szupervíziót kapjanak, megfelelő támogatást kapjanak, és egyáltalán világos legyen számukra, meg az igazgatók számára a szerepük. Uh-huh. Mert nagyon sok esetben csak úgy ott vannak.
Én itt nézem, vagy előre kerestem a WHO adatait, és pont a gyerekeknél, a 13 éves magyar gyerekek között 33-ról 50%-ra nőtt azok aránya, akik több visszatérő testi-lelki panaszról számoltak be. Ez COVID utóhatás, ez az egyre felpörgőbb telefon és közösségi a média hatása, vagy van valami külön ok arra, hogy ez ennyire romló adat?
Hát az meg kéne nézni, hogy mikor történt az adatfelvétel. Ugye a COVID alatt az nagyon sok iskolás korú gyereknek a mentális állapota nagyon romlott. De hát ez egy ilyen, én nem olyan gyereksértő pszichiáter, tehát nem tudom pontosan ezeknek az okait, de hát ezek nagyon komplex kérdések.
Nyilván nem egy perc alatt fogjuk itt megoldani, ezzel tisztában vagyok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ma az akadémián nem csak egy konferencia lesz, hanem ugye az a tervük, hogy egy fehér könyvet összeállítanak, és a kormány asztalára leraknak egy javaslatcsomagot. Ez azt is jelenti, hogy tapasztaltak nyitottságot, amit ugye mondta, hogy ez a rendszerváltás óta megoldatlan. Most nagyobb lehetőség látszik arra, hogy ez megoldódjon?
Hát arra tapasztaltunk nyitottságot, hogy Szekeres György személyében egyáltalán van a pszichiátriának egy ilyen kormányon belül egy ilyen funkcionáriusa. Tehát ez már jó jel. De hát a magyar mentális egészség az előbb vázolt, lerongyolt állapotát, az nem tudja egy kormány 4 év alatt megoldani, hanem el kell kezdeni ezt megoldani. És hát annak nagyon örülünk, hogy erre van nyitottság. Csak hát ez egy olyan komplex dolog, hogy most nem egy kormány fogja megoldani, ez egy társadalmi kérdés, ahol az egész társadalom minden szintjén változásnak kell bekövetkezni. Mi azért kezdtük el ezt a konferenciát, meg ezt az országos mentális hálózatot elindítani, hogy eleve felhívjuk a figyelmet, hogy nem a pszichiátria felelős az ország mentális állapotáért, hanem, ahogy mondta, az iskolák, az óvodák, a munkahelyek, a különféle intézmények, védőnői hálózat. Eleve van, amikor a János kórházban elindult ez a korai anya csecsemő problémáknak a kezelése. Hát nagyon sok anya depressziós lesz, vagy rosszul lesz a születés után, és ott, ha megfelelő támogatást kap, az már egy óriási prevenciós beavatkozás a gyermeke számára.
Muszáj lesz elköszönünk, de mindenképp folytatjuk a témát, már csak azért is, mert nyilván önök is ezt még nem ma egy nap alatt fogják lezárni. Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátria és pszichoterapiás klinikájának igazgatóhelyettese. Köszönöm szépen.
Időjárás.
Jó reggelt kívánok! Napközben fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd estétől egy légörvénynek köszönhetően délnyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra is. Az északnyugati szelet késő délutánig élénk, helyenként erős lökések kísérik. Délután 21 és 29, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A Hungarometertől Kókai Ádámot hallották, köszönöm a figyelmüket.
Közlekedés.
A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renáta, BKK Info.
Csúcs találkozót tartanak a visegrádi négyek Pozsonyban. Kigyulladt egy turistákkal teli komphajó a Fülöp-szigeteken. Felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Pozsonyban találkoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke Michel Martin. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a Tisza párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a jelenlévők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgathatják. Az energiahordozók tranzitjáról, valamint tárolásáról tárgyalt a vietnámi államfővel az orosz elnök. Vladimir Putyin a Kremlben fogadta Tho Lamot, a vietnámi kommunista párt központi bizottságának főtitkárát. A megbeszélésen emellett szó volt a stratégiai üzemanyagtartalékok közös kialakításáról. Kigyulladt egy turistákkal teli komphajó a Fülöp-szigeteken, 5 ember meghalt, 87-en eltűntek. Több mint 40 embert sikerült kimenteni. A hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, hogy betartották-e a biztonsági előírásokat. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Jó reggelt kívánok, 6 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Mit mond el egy választás eredménye arról, hogyan változott meg közben maga a magyar társadalom? Egy friss tanulmány szerint a Fidesz szavazóbázisa az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan a fejlettebb, magasabban képzett térségekből a leszakadóbb települések felé tolódott el. Ez a stratégia sokáig kétharmados győzelmeket hozott.
De mi változott meg 2026-ra? Mi történt a Fidesz társadalmi bázisával? Kik szavaztak a Tiszára, és egyáltalán mit lehet kiolvasni a választási adatokból? A Kétharmad váltás című tanulmány egyik szerzőjét, Szakadát István szociológust köszöntöm. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Kezdjük a címmel, ezzel a kétharmad váltással. Mit jelent ez egész pontosan?
Hát azt mindenki tudja, hogy a 2010 után, egymás után 4/2 győzelme volt a kormánypártnak. Mi hozzátettük azt, hogy tulajdonképpen gyakorlatilag már a Horn kormány is egy 2/3 felhatalmazással kormányzott. Tehát tulajdonképpen a 10 magyar választásból 90 után nagyobbik részben, és hozzáteszek még a 26-os, akkor nagyobbik részben 2/3 győzelmek születtek. És ami váratlan volt mindenki számára, hogy a 4 egymásot követő Fidesz 2/3 után egy 2/3 vereség következett be, és hát ebben volt egy váltás.
Önök azt írják, hogy a Fidesz bázisa a fejlettebb, magasabban képzett térségekből fokozatosan a leszagadóbb térségek felé tolódott. Mikor kezdődött ez a folyamat? Ez egy pontszerű dolog, ami 26-ban vált, vagy ez egy hosszú folyamat, amit láthatunk?
A tanulmányunk lényege pont az, hogy nem egy pontszerű, és nem 22-26 között lesz folyamat volt, hanem jóval előbb megindultak a változások. Tehát mi az összes választás adatát egyszerre elemeztük egy hosszú, tulajdonképpen 3 évtizedes, vagy majd 3,5 évtizedes idősorban, és abból az derült ki, hogy 2014-ben már látszottak azok a, hát így utólagos elemzésben természetesen, látszottak azok az elváló folyamatok, amelyek végül is majd az egyik fontos okát jelentették ennek a 2/3 váltásnak, tehát annak a váratlan és földcsúszásszerű Tisza győzelemnek, és 22-ig, tehát tulajdonképpen 14, 18, 22, 3 egymás követő választáson ezek a tendenciák erősödtek. Tehát a kormánypártot támogatók körében egyre népszerűtlenebb kormány megítélve a egyre népszerűtlenebb lettek azok a településeken a kormány erők, amely ahol nagyobb volt a értelmiségi vagy a középiskolai végzettségek aránya, vagy ahol nagyobb volt az egyfőre jutó jövedelem adónagysága, vagy fordítva, ahol a munkanélküliség magas volt, vagy a különböző támogatási formákat jobban igénybe vették az emberek, mert hogy leszakadó településeken éltek, tehát szegényebbek voltak, ott pedig folyamatosan, fokozatosan nőtt a kormány támogatottsága, és ez 22-ig tulajdonképpen nagyon sok, nagyon fontos mutatóban egyértelmű tendenciát mutatott.
Mi kellett ahhoz, bocsánat, 26-ra, hogy már 22-ben nagyon sokan azt mondták, hogy igazából akik a Fidesz ellen szavaztak, azok, akik meg akarják védeni gazdasági, társadalmi értelemben azokat, akik a Fideszre szavaztak. Tehát már akkor lehetett, nagyon sok elemzés kimutatta, hogy van egy ilyen furcsa ellentmondás. Mi kellett ahhoz, hogy 26-ra az a társadalmi réteg is, aki a legrosszabbul járt a Fidesz kormányzással, felismerje ezt?
Hát félhetőleg nem ebben a körben volt a radikális váltás, bár ugye ezt már nem lehet pontosan megmondani, de inkább azt gondolom, hogy más társadalmi csoportok jutottak el oda, hogy elmentek szavazni, tehát nagyon fontos, egy nagyon fontos váltás volt 22 ahhoz képest 26-ban, hogy 800 000-rel több ember elment szavazni, tehát akik addig nem szavaztak, nyilván ez nagyon fontos komponense volt ennek a politikai változásnak. Tehát én inkább azzal magyaráznám ezt, hogy a többi csoport egy másfajta alternatívát kapott 22-ben, ami addig nem létezett. Uh-huh. Nagyon fontos tudni, hogy két jelzőt szoktunk mondani a 2010 és 26 között fennálló rendszerre. Egyrészt a NERT, a Nemzeti Együttműködés rendszerét, másrészt a centrális erőtér fogalmát. És az utóbbi nagyon fontos, mert nagyon erős magyarázó értéke van, amit tulajdonképpen arról terjesz, egyébként Orbán Viktor 2009-ben már deklarálta, tehát nagyon jó érzékkel, még a 10-es választás előtt már felismerte, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amire azt kell mondani, hogy egy történetleg egyedi, és ha tetszik, véletlenszerű, tehát ennek nem volt társadalmi oka, így alakult a történetben, hogy, hogy a kormány, vagy hát akkor még nem kormánypárt, de a később kormánypárt álló Fidesz körül jobb, szélén, balra jobbra ott volt egy közepesen erős párt. Ez volt a centrális erőtér. Nyilván a Fidesz politikának egy nagyon fontos eleme volt, hogy ezt fönn kell tartani, mert ez tulajdonképpen maga ez a tény nagyon megnehezítette, sokáig lehetetlenítette azt, hogy a két oldal össze fogjon, már a jobb bal oldal összefogjon, és egy egységes, olyan váltópártként képes legyen leváltani a kormánypártot.
Mi volt előbb? A Fidesz változott meg, a Fidesz politikája változott meg, és az távolította el a polgári középtől őt, vagy pedig fordítva, és a választók hatottak a Fideszre, és lett egyre populistább, ami aztán okozta. Ez kimutatható-e?
Hát ez nem.
Tyúk vagy a tojás ez, esete.
Az ilyenfajta elemzésből ez biztosan nem mutatható ki. Hát én azt mondom, de ez nem az elemzésre támaszkodó állítás, és inkább egy gyenge hipotézis, mint adatokkal átámaszható, de azt gondolom, hogy itt inkább erősebb volt az a szempont, hogy a politika, tehát a Fidesz, annak vezetője Orbán Viktor, mikben hogyan változtatott. És talán ezt azzal lehetne adatszerűen is kicsit megtámogatni, de ez egy gyenge alátámasztás lenne, mert azok az adatok, amiket mi tudunk elemezni, erre nem alkalmasak a megerősítésére vagy cáfolatára, de az látszik, hogy ott olyan 14-15 környékén van az lehet a fordulópont, ahol hogy az említett polarizáció megindult, tehát hogy és ott pedig elég látványosan mi változik a Fidesz politikája.
Ugye említette a centrális erőteret. 2022-es választásra már ugye egy összellenzéki összefogás próbálta a Fidesz leváltani. Az akkor viszont nem volt sikeres. Ebben, hogy akkor nem volt sikeres. 26-ban viszont a Tiszának ez sikerült. Mi a különbség ebben a két felállásban?
Meg nagyon jó kérdés. Tehát ez egy nagyon fontos tézis, hogy 22-ben tulajdonképpen már eltűnik a centrális erőtér, hiszen két versengő párt áll egymással szemben, és mégsem történt még a váltás, sőt, tulajdonképpen az egyik legerősebb kétharmados győzelmet hozza ez. Egyrészt véletlenül nagyon, tehát ez társadalom pszichológiai, vagy a fene tudja, milyen magyarázatot kellene erre találni, ami megint nagyon más műfaj. De azért azt mondható, hogy az nagyon korai volt, vagy nagyon friss volt, tehát, hogy éppen, hogy összeállt ez az ellenzéki koalíció, és nem volt még elég hitele vélhetőleg. Viszont az egy nagyon nagy történelmi érdeme ennek a koalíció összeállásnak, hogy megszűnt maga a centrális erőtér, és eltakarította tulajdonképpen a Jobbikot a jobb oldalról, és látszik az, hogy két évig az megmaradt ellenzék nem tudta betölteni azt a teret, nem tudta kihasználni azt a lehetőséget, ami elvileg adott volt. Ez arra utal, hogy tulajdonképpen a társadalom számára nem volt hiteles az addigi ellenzék. Meg volt már az igény a kormányváltásra, de nem volt hiteles képviselő ennek alulról jövő társadalmi igénynek. És akkor megjelenik egy szereplő, aki a bizonyos értelemben nem kötődik a múlthoz abban az értelemben, hogy ahogy az ellenzék addig kötődött a múlthoz, és azt a már 2020-ban látható, vagy érezhető, vagy kimutatható ellenzéki várakozást betöltített.
Jól érzékelem el, hogy mindaddig, amíg nem jön létre egy sokkal inkább plurális demokráciát támogató választási rendszer, addig ennek a ciklikusságában leszünk, amit most is felrajzolt ön. Tehát ugyanebbe lépette be a Tisza, mint amiben volt a Fidesz.
Nyilván igen. Tehát elméletileg igen, azt kell mondani, nagyon erős hatása van annak, hogy milyen a választási rendszer. Ezt tudjuk tudományosan, de nem annyira közkeletű ez a tézis. Amennyiben nem változtatnak a választási rendszer felépítésén, akkor ez nagyon könnyen ismétlődhet, tehát igen, ez egy nagy veszély.
a polgári közép elvesztése akkor, amikor mondjuk például Szabó Andráék tanulmánya azt mondja, hogy egyáltalán a polgárság úgy, ahogy van, szinte hiányzik Magyarországon. Mit jelent egyáltalán? Tehát most itt egy társadalmi beágyazottságról, egy tanultsági szintről, egy anyagi szintről beszélünk. Miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a Fidesz elvesztette a polgári közepet?
Mi nem ezt mondjuk, és nem azért nem értenék egyet, ezzel egyet, de azok az adatok, amelyeket használni tudunk, tehát ezek statisztikai és településekre vonatkozóan statisztikai adatok, ebből nagyon nehéz olyan fogalmakat magyarázni, mint hogy például polgárság vagy középosztály. Azt lehet mondani, hogy ha ezekben a fontos mutatókban nézzük a települések szavazási preferenciáit, hajlandóságait, akkor talán annyi mondható, hogy hát ha a polgárságot, a középosztályiságot azzal mérjük, hogy milyen a jövedelmi szintje, az átlagos jövedelmi szintje a településnek, milyen az általános iskolázási szintje a településnek, vagy fordítva mennyire munkanélkül, erősen munkanélkül, stb. Stb. Tehát tulajdonképpen modernizációs dimenziók alapján mérjük, akkor észrevető, hogy vannak jelentős különbségek a települések között, és véhetőleg ez összekapcsolható a középosztályosodás kérdésével, csak ezt mi nem tudjuk mérni. Uh-huh. Általában azt mondta, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy ezekben a modernizációhoz kapcsolódó mutatókban hát tulajdonképpen ebben volt a legnagyobb váltása, vagy a különbség a települések között. Mondok még egy olyan példát, ami nem került szóba, és nekem is meglepő volt az elemzés során, hogy ha modernizációs mutatókat keresünk, akkor olyanokat keresünk, amiről eddig szó volt, de például megnéztük azt, hogy olyan társadalmi minőséghez nem kötődő, direkt módon nem kötődő mutatót, mint mondjuk az településen belüli úthálózatnak a minőséget, tehát valami fajta bonyolultsági mutatót mérünk, akkor abban is meglepően erős volt az a tendencia, amiről más mutatókról beszéltünk. Tehát ez is arra mutat, hogy tulajdonképpen ugye az urbánus falusi, tehát vidéki ellentét, vagy a modernizációhoz való viszony az egyik fontos magyarázó tényező ebben a jelenség együttesben.
A kétharmad váltás című tanulmány egyik szerzőjét, Szakadát István szociológust hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt, legyen így máskor is.
Köszönöm szépen.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
Tizenhat év titkos döntéseiből kezdett nyilvánosságra hozni dokumentumokat a kormány. Elsőként azok a korábban minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok váltak elérhetővé, amelyek a századvég tanulmányaihoz kapcsolódnak, és összesen csaknem 65 milliárd forintról szólnak. Mit lehet ezekből megtudni arról, hogyan költötte a pénzt az Orbán kormány, és miért volt szükség arra, hogy ezek a döntések eddig ne legyenek nyilvánosak? A tegnap esti nap témája műsorunkban Erdély Katalinnal, az Átlátszó főszerkesztő helyettesével Tatár Tímea beszélgetett.
Mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok? Mit jelent ez?
Ez azt jelenti, hogy ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így az érintetteken kívül senki nem tudta, hogy mi van bennük, rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében, mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra közpénzmilliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, ilyen több százmillió, és így rendszeresen ekkora összegek. Nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csinálták.
Most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, ez azt is jelenthetni, hogy ha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények, vagyis hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál?
Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is. Hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Kormányváltás történt, nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
Amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag, közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzés és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot.
Hangsúlyozzák, hogy ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
Aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadásra, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Ma jóval kevesebbet keresnek azoknak az egyetemeknek az oktatói, amelyek állami fenntartásban maradtak, mint azoké, amelyeket korábban alapítványi fenntartásba szerveztek. Az ELTE-n 20-30%-os bérhátrányról beszélnek, miközben egy egyetemi tanár garantált bére még egy pályakezdő szakoktató fizetését sem éri el.
Gregor Anikó, az ELTE szakszervezeti vezetője ezért a tanévnyitón személyesen adott át egy összefoglalót Magyar Péter miniszterelnöknek. Mit várnak most a kormánytól, mikor jöhet valódi bérrendezés? Gregor Anikó a vendégem, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit adott a miniszterelnöknek?
Tudjuk, hogy nagyon elfoglalt, úgyhogy annak érdekében, hogy két helyszín között is át tudja tekinteni a helyzetet, egy oldalon foglaltuk össze nagyon tárgyilagosan és lényegre törően, hogy milyen bérviszonyok vannak az ELTE-n, és itt rávilágítottunk arra, hogy ahogy ez elhangzott, valóban az egyetemi tanároknak, akik ugye sokszor már 25 éve vannak a pályán, több doktort kineveltek már a magyar tudományos élet számára, folyamatosan magas tudományos teljesítményt folytatnak, bruttó 770 ezer forint az, amit jelen pillanatban az ELTE-n garantáltan tudnak kapni, miközben valóban egyébként a szakoktatásban, ha ma kezdi valaki a pályáját, akkor bruttó 778 ezer forintra számíthat, és nagyon fontos elmondanom, hogy itt nem a szakoktató és nem a szakoktatásban résztvevő kollégáknak a bére magas, hanem egyszerűen ezek a bérek alacsonyak, de egy pályakezdő kollégánk az egyetemen, aki tanársegédként dolgozik, ő például neki a garantált bére jelenleg bruttó 530 ezer forint, aki támogató munkakörben van, adminisztratív dolgozó, neki vagy laboráns, technikus, nekik bruttó 452 ezer forint az, amit tud garantálni az ELTE, és...
Hát és az nettó ilyen 280
körül van. Kétharmada az, ami érkezik, hogyha nincsen adókedvezmény, de ez az adókedvezmény azért is érdekes történet, mert van olyan kollégánk, aki nem tudja három gyerek után igénybe venni, két tartósan beteg gyereket nevelve az adókedvezményét, tudja kimaximalizálni, mert annyira alacsony a bruttó, nem tudja egyszerűen kihasználni. És azt gondolom, hogy ez már akkor is nagyon drámai volt, amikor ugye egy olyan kormány volt hatalmon, amely magáról azt hirdette, hogy családbarát, és akkor, amikor szembesítettük az akkori felelős államtitkárt ezzel, akkor úgy megállt a levegő egy picit a szobában és a teremben, de most, hogy ezek a helyzet, ez az állapot fennmaradt, ez szintén problémásnak érzékeljük.
Ugye nyáron már volt egy tárgyalás, akkor Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral tárgyaltak a bérhelyzetről, és mintha akkor kaptak volna egy ígéretet. Ez a mostani lépés, ez azt jelenti, hogy az az ígéret nem teljesült, vagy türelmetlenek?
A tárgyalás szót azt pontosítanám, ez egy tájékoztatás volt, amit a felsőoktatásért felelős államtitkárság és az államtitkár úr adott gyakorlatilag az összes szakszervezetnek, aki regisztrált erre is a felsőoktatásban dolgozik, illetve pár olyan civil szervezetnek, akik szintén a fókuszban tartják az oktatás és a felsőoktatás ügyét, és ott hangzott el, hogy 2026-ra a kormányzat prioritás között szerepel, hogy az állami egyetemek helyzetét, finanszírozási helyzetét rendezik. És amikor megláttuk augusztus 31-én a benyújtott pótköltségvetésnek a mellékletében, hogy pontosan ugyanazok a számok szerepelnek, mint a hatályos költségvetésben az egyetemek főiskolák rubrikáiba, hát ugye ez a szakszervezet is unalmas életszakasza, amikor ezeket a táblázatokat böngészi, de hát akkor nagyon, hogy mondjam, hamar felment így a pumpa, amikor azt láttuk, hogy forintra fillére ugyanazok a számok szerepelnek, és még csak semmifajta átcsoportosítást nem látunk, akkor feltételeztük azt, hogy ez azt is jelenti, hogy ez a bizonyos terv, hogy 2026-ban az állami egyetemek finanszírozását rendezik, ez nem fog megvalósulni, hiszen forrás fedezetre nincsen. Csak hogy a hallgatók értsék, hogy mekkora összegekről beszélünk. Ugye a költségvetésnek jelenleg a kimeneti oldala az 50 ezer milliárd forint, 49 ezer milliárd forint. Egy azonnali 30%-os bérrendezés a maradék, három, illetve az ötvös bajai ötvös főiskolával együtt négy felsőoktatási intézményben 15-18 milliárd forint maximum, és ennek a harmada körülbelül azonnal vissza fog vándorolni a közös kasszába, hiszen járulékok adók formájában ez visszakerül. Ráadásul itt olyan munkavállalókról van szó, akik belföldön költik el a fizetésük nagy részét, tehát arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan befektetés a humán erőforrásba, a humán tőkébe, ami nagyon hamar megtérül az ország számára.
Egy kicsit az okokról is beszélve, ugye itt az alapítványi és az állami fenntartási egyetemek között van, hát nem egyetemek, mert nem maradt olyan sok állami kézben, nagy különbség. Navracsics Tibor Rónai Egonnál azt mondta, hogy hát az alapítványba való kiszervezésnek például ezek az előnyei, és látszódnak az előnyei, hogy magasabb béreket tudtak adni, és hát, hogy nem is olyan rossz az a kekva rendszer. Jó vagy rossz? Tehát most mi a probléma az, hogy önök nem kerültek alapítványba, vagy jó, hogy az állam fenntartásában vannak,
csak rendezni kéne a béreket.
Ugye ezt nem csak egykori miniszterként mondja Navracsics Tibor, hanem mint az ELTE munkavállalója is. Tulajdonképpen a Kekva egyetemek, tehát az alapítványi egyetemek egy olyan finanszírozási szerződést kötöttek az állammal, aminek az az előnye, hogy hosszú távon tudják hosszú távon tudják a finanszírozásukat megvalósítani. Na most az a helyzet, hogy ez nagyon jó lenne az ELTE számára is, csak hogy ennek vannak hátulütői, például, hogy az ottani dolgozók ugye kikerültek például a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatája alól, munkatörvénykönyve alá kerültek, ami azt is jelenti, hogy mindenfajta jogosultságukat például, ami a közalkalmazottaknak van, azt elveszítették. És ezért is tudnak ennyire széttartóak lenni a bérek, mert egyébként az alapítványi egyetemeken is gyakorlatilag most már személyre szabott bérstruktúra van.
Gregor Anikó, köszönöm szépen, folytatni fogjuk a témát.
Köszönöm szépen.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 10-én csütörtökön 7 órakor. Én Benyó Rita vagyok, a részletekkel, a hírekkel, benne időjárással a krónika következik.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Demet Imea, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
Pozsonyban találkoznak ma a visegrádi négyek, az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
Újra kiírták a vagyonvédelmi hivatal 3 elnök helyettesi pályázatát.
Változékony idő lesz, napsütés, majd ismét záporok várhatók.
Most pedig következzenek a részletek. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is.
A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, hogy szerintük hazánk már megfelel az elvárásoknak.
A következő 2 hónapban a bizottság mellett és a tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia a reformokat. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Kossuth Rádiónak azt mondta, a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz. A fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat.
Hogyha visszaemlékszünk május végére, amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben járt, akkor egy ilyen úgymond kb. 16,4 milliárdos megegyezésről volt szó itt a bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök között. Na ennek a 16,4 milliárdnak is része ez az úgymond 4,2 milliárd, ami jelenleg a kohéziós alapokban a jogállamisági eljárás miatt be van fagyasztva, tehát ez egy relatíve szignifikáns összeg. Ezek mind kohéziós források, és ahogy elmondtam, itt ugye arról is van szó, hogy a magyar kutatók, a magyar diákok uniós támogatásokhoz tudjanak jutni olyan programok alatt, mint az Erasmus és a Horizon például.
Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is.
Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak.
Ismét kiírták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát.
A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni.
Az egy héttel ezelőtti alakuló ülés után megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy kivizsgálja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket.
A bizottság elnöke az ülésen azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a Bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a Bicskei gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg. Az egyeztetés után meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket, jelentette ki az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
Havasi Bertalan még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi állapot felmérése, amire az időközben parlamenti képviselői tisztségéről lemondott Lázár János kapott felkérést Orbán Viktor pártelnöktől.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Csak nem 500 munkahely szűnik meg az év végéig Győrben, mert bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket.
A dolgozókat a napokban értesítették. A vállalat az autóipart sújtó nehézségekkel indokolta a döntést. Most a szakszervezet és az önkormányzat közösen próbál új munkahelyet találni az érintetteknek, mondta László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.
Ami a legfontosabb feladatunk nekünk az, hogy a dolgozóknak a tovább lépést azt segítsük, úgyhogy most ott megpróbálunk mindent megmozgatni. Az összefogunk az önkormányzattal, más munkáltatókkal, tehát egy hatalmas munka indulnak azért, hogy ez a több mint 500 ember valahogyan tovább tudjon lépni.
A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik.
Csak nem 30 000 diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium.
A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A tárca szerint a program elsősorban olyan fiataloknak segített munkát találni, akik a tanév közben nem dolgoznak.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából.
A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg a történelmi eseményekről, miközben személyes kapcsolatokat építenek ki. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-éig lehet.
Bemutatták Mundruczó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon.
A Place to Be című alkotás egy idősebb nő és egy középkorú férfi szokatlan barátságát mutatja be, miközben Chicagóból New Yorkba visznek egy eltévedt postagalambot. A film azonban jóval több egy szerelmi történetnél, mondta a rendező az M1 híradónak.
Próbálunk egy love story-t csinálni, egy road movie-t, és valamennyire egy könnyed filmet, ami az öregedés, és hogy egyáltalán mire van még joga, van-e jogod szeretni, vagy szerelmesnek lenni egy bizonyos kor felett, de valahogy ezt ne drámába adjuk elő, és ne úgy adjuk elő, ami lehúz, hanem úgy, ahogy inkább felemel. Ezt éreztük mind a ketten, Weber Kata íróval, és az Ellen Burstyn meg nagyon is partner volt.
A film forgatókönyvét Mundrucó Kornél állandó alkotótársa Weber Kata írta. Itthon legkésőbb jövő tavasszal láthatják a nézők.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében 4 autó ütközött. A 164-es kilométernél a belső sávot lezárták, lassulásra, torlódásra kell számítani. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunahraszti közelében.
Időjárás.
Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Majd később ismét egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Délután 21-29 fok valószínű.
Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy újabb 4 milliárd euró érkezhet a befagyasztott uniós forrásokból.
Jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést a Fidesz elnöksége.
Bemutatták Mundrucó Kornél új filmjét a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló.
Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál még mindig Benyó Rita, és 7 óra 11 perc van, és mondom a következő óra témáit és vendégeit. 6 évvel az SFE modellváltása után teljesen új kuratórium állt fel, de mennyire lehet valódi újrakezdésről beszélni? Kovács András Bálint kuratóriumi elnököt kérdezem. Utána Pósfai Gábor belügyminiszter jön, mikor emelik végre a rendőrök fizetését, mit találtak a pintérkorszak átvilágításán, és mi lesz a TAU-val és a sportpénzek. 8 után pedig Budapest következik, tényleg eltűnnek-e az óriás plakátok, és hogyan működik tovább a főváros, ha közben 10 milliárdos lyukak tátonganak a költségvetésben, és jön a heti menü Molnos Péterrel is.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
6 évvel az SZFE autonómiájáért indult tiltakozás után teljesen lecserélték az egyetemet fenntartó alapítvány Vidnyánszky Attila vezette kuratóriumát. Az új testület elnöke Kovács András Bálint filmesztéta lett, aki azt mondta, helyre kell állítani az egyetem legitimitását. Csak hogy már az új kuratórium kiválasztása is vitákat váltott ki. A szakma egy része azt kérte, a jelenlegi szenátus ne kapjon szerepet a jelölésben, miközben annak több jelöltje végül bekerült a testületbe. Kovács András Bálint az SZFE fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke. A vendégem már itt van velem szemben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hadd kezdjek egy idézettel. Még augusztusban nyílt levelet írtak Lannert Juditnak filmes és színházi szakemberek, és ezt írták a levélben. Meggyőződésünk, hogy csak egy szakmailag hiteles, független, széleskörű bizalmat élvező kuratórium képes megteremteni az egyetemi autonómia helyreállításának feltételeit. Olyan kuratóriumra van szükség, amely sem a jelenlegi egyetemet, vezetéstől, sem a NER kultúrpolitikáját meghatározó szereplőktől nem függ. Sikerült-e ilyen kuratóriumot felállítani?
Remélem, hogy sikerült, és rögtön mondom, hogy én is aláírtam ezt a levelet. Az a felzúdulás, vagy nem tudom micsoda, hogy ketten bekerültek a szenátus által jelölt kurátorok között is a jelenlegi kuratóriumban. Nem tudom, hogy ez hogy alakult ki. Azt, ugye Cserhalmi György tegnap írta ezt a ejtőernyőzős levelét, ez semmiképpen sem tartom helyén valónak, mert ugye ejtőernyősökről úgy szoktunk metaforikusan beszélni, hogy valamilyen bukott politikus vagy leváltott politikus egy alacsonyabb szinten kap egy másik pozíciót. Ezekről a személyekről ez egyáltalán nem mondható.
Hát igen, ugye azért köszönöm. Mondja Cserhalmi György, mert hogy a szenátus jelölte ezt a két embert, és hogy a szenátus az viszont még úgymond a régi gárda titánjai.
Igen, nem tudom, hogy ők miért jelölték ők ezeket az embereket. Az eddigi munkánk azt mutatja, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy ők a régi szenátus emberei lennének.
Tehát találkoztak már, beszéltek, és úgy tűnik, hogy együtt tudnak dolgozni.
Igen, most már több mint egy hete beszélgetünk egymással, nagyon simán tudunk együtt dolgozni, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ők itt a régi rendszert védenék. Úgyhogy szerencsére azt gondolom, hogy az a program, amit ez a levél is, ez a többek által aláírt levél is, és mondom, általam is aláírt levél is kifejezés, amit mi magunk számára kitűztünk, ez szerintem fogjuk tudni képviselni.
Ön hogy lett az elnök? Mert ugye ez a másik kérdés, hogy ugye a szenátusi listán nem volt rajta, hogyan Lanner Judit nevezte ki, vagy ön pályázott a kuratóriumi tagságra, elnökségre?
Hát amennyit én erről tudok, az, hogy én pályáztam a kuratóriumi tagságra, amit júliusban kellett megtenni, elnökségre nem lehetett pályázni, tehát az, és amit én tudok, hogy én nem voltam rajta a szenátus által kiválasztott listán. Hogy kerültem rá ez, és hogy lettem én az elnök, ezt nem tudom, és nem is akarom tudni, és ez van.
Ugye nagyon konkrét megbízatásuk van, és egy szűkös határidőn belül egy évre szól ez a kuratóriumi felállás, és önöknek helyre kell állítani az egyetem autonómiáját, bármit jelentsen is ez. Mit jelent ez önök számára, hogyan tudnak neki kezdeni a munkának, úgy, hogy már említettük, hogy közben tanári gárdában, osztályfőnökökben, szenátusban a Vidnyánszky fémjelezte emberek bőven ott vannak.
Ez így van, és ez a legnagyobb probléma. Tehát ugye legelsősorban azt kell tudni, hogy itt két megbízatás van. Az egyik megbízatás, ami a hivatalos megbízatás, az, hogy itt ezt az alapítványt fel kell számolni, és ki kell tisztítani. Tehát, hogy olyan állapotba kell hozni, hogy ez jövő augusztus 1-én ez megnyomják a gombot, és ez az alapítvány eltűnt. Az összes ügyet, ami van, tehát minden tartozás, minden kintlevőség, tehát minden problémát ki kell tisztáznunk ezen az alapítványon. Ez az egyik hivatalos megbízás. A másik, ami viszont mondjuk úgy, hogy a társadalmi megbízásunk és a magunk számára is a kitűzött cél, Amit én így fogalmaztam az évnyitón, hogy az egyetem legitimitását visszaszerezni. Most itt az, amit említett, ez a probléma, hogy hát ugye amikor itt volt ez az erőszakos hatalomátvétel, akkor a tanári gárda nagy része elment innen, vagy kirúgták őket, vagy maguktól elmentek, és egy olyan szenátus van, egy olyan oktatói gárda van, akiben nem bízik meg a közvélemény. És a rektorban sem bízik meg, sem a közvélemény, se a diákok nem bíznak meg. Tehát, hogy ugyanakkor fönt kell tartanunk és őriznünk kell az egyetemi autonómiát. Tehát itt ez egy nagyon bonyolult helyzet.
Magyarán önök nem is feltétlenül szólhatnak bele mindenbe, amit én most rákérdeztem, hogy ez mondjuk mi mindenbe kéne.
Mi nem mondhatjuk azt, hogy a szenátus menjen el. Tehát nem is akarjuk mondani, hiszen ez pontosan az egyetemi autonómia megsértése volna, amit mi éppen védeni akarunk. Kétségtelen, hogy olyan módon kell intézzünk a dolgokat, hogy valahogy létrejöjjön egy olyan helyzet, ami annak a keretei létrejöjjenek, hogy itt egy újra olyan SFE jöjjön létre, álljon föl, amiben a társadalom megbízik már.
Ugye Nagy Ervin tegnap részben Cserhalmi Györgynek válaszul, azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha a most mi jövünk kultúrája venni át a hatalmat. Ennek a fényében kérdezem, hogy Vidnyánszky embereivel, vagy ennek a korszaknak az embereivel egyébként mi a baj? Tehát velük szakmai baj van, vagy amit mondott, hogy nincs bennük bizalom, vagy igazából ez is az átvilágítás része, hogy van-e olyan, akivel együtt lehet dolgozni, akiben megbíznak a többiek, vagy sem?
Így van. Tehát ez az átvilágítás része. Tehát valóban nem, én se szeretném azt, és nagyon egyetértek Nagy Ervinnel abban, hogy itt nem a mi jövünk most, akkor mindenki menjen, aki az előző rendszer része volt, hogy azt kiszolgálta. A szakmai kompetencia az a kérdés. Tehát itt most az én véleményem ebből a szempontból nem is érdekes. Tudunk támaszkodni a hallgatók véleményére. És a hallgatóknak van véleményük, és nem is titok, hogy ők intéztek egy levelet az akkreditációs bizottsághoz, amiben megkérdőjelezték bizonyos oktatóknak a kompetenciáját. Mi ezeket fogjuk komolyan megvizsgálni.
Azt is hallani, nem tudom, hogy ez így van-e most, akkor hát, ha ön meg tudja erősíteni vagy cáfolni, hogy az utóbbi időben konkrétan órák nem voltak megtartva, tehát, hogy nem csak arról
ez
van itt.
Ez hangzott el, ezt írják le, ezt halljuk mi is, hát ezt kell megvizsgálni. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy tényleg megtartották az órákat. Amikor megtartották, akkor arról volt ez szó, ami a tárgy, hogy azok, akik ezeket az órákat megtartották, értenek-e hozzá, tehát ez mind ennek a vizsgálatnak a tárgya, az is a vizsgálatnak a tárgya, hogy miért nincs még akkreditálva ez az egyetem, mert nincs akkreditálva. Ezt kell nekünk megcsinálni, és akkor ennek lesz valamilyen következménye majd az, hogy itt ki tanít és ki nem tanít, de ezt mondom, nem mi fogjuk eldönteni.
Az elmúlt éveknek az a tapasztalása szintén, hogy ugye ma két helyen lehet Magyarországon színészképzésben részt venni, vagy a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten, vagy ugye Kaposváron. Mind a kettő Vidnyánszky Attila nevéhez volt köthető.
Van még egy csomó más iskola is, akik.
Na és ezt akarom pontosan kérdezni, hogy hát más iskola, de ugye magas szinten, és nagyon sokan, ha én jól tudom, akkor akár Kolozsvárra, akár Marosvásárhelyre inkább elmentek. Látják-e azt, hogy mekkora pakkal néznek önök szembe, és hogy minek kell történnie ahhoz, hogy az a Színház és Filmművészeti Egyetem, amit Odri színpadostól mindentől egy nagy kulturális értékként ismert a magyar társadalom hosszú évtizedeken át, minden bajával együtt, az a bajok nélkül visszatérjen.
Pontosan fogalmaz, a bajok nélkül térjen vissza az SFE, ami volt. Most kezdjük látni, hogy ez milyen óriási feladat. Tehát például említett az Odri színpadot, az Odri színpad már nem az SFE. Tehát az Odri színpadot eladták, az, amint éppen tegnap hallottam, szét is van verve, tehát, hogy nagyon nehéz visszatérni oda, egy csomó tekintetben nem is kell visszatérni, mert ugye rengeteg probléma volt, és ezt az előző rektorok, tehát az utolsó legitim módon megválasztott rektorok is mondták, ők nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megreformálják az oktatást, de ez nem megy nem ment az egyik napról a másikra, és különösen, hogy a 2010 után hihetetlen forráshiánnyal működött az SFE, tehát megreformálni egy ilyen oktatást úgy, hogy közben a kormányzat minden módon elpróbálja nyomni, és megfosztja a forrásoktól, borzasztó nehéz volt, de ők ezt csinálták. Ezt a folyamatot kell tovább vinni, amit elkezdett a Asser Tamás, a Upor László, és vitték, ezt kell valahogy eljuttatni egy olyan állapotba, hogy tényleg létrejöjjön az az SFE, amit ők is elképzeltek.
Vannak-e olyan volt tanárok, akik jelezték, hogy mondjuk visszatérnének?
Én nem beszélgettem még senkivel, tehát nem ilyen személyi ügyek, ezek nagyon-nagyon messze vannak, nagyon. És mondom, nagyon fontos, hogy mi ne szóljunk bele az egyetemi autonómiába, az, hogy ki tanít és mit tanít. Nekünk az a feladatunk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egy olyan vezetés jöjjön létre, álljon föl, aki ezt majd meg fogja tudni csinálni.
Igen, ugyanakkor most itt van egy vákum, mert hogy szeptember van, tehát elindult a tanév, de most akkor ez azt jelenti, hogy azok a diákok, akik oda járnak, azok inkább így, nem tudom, passziválják a fél évüket, vagy halasszanak, hogy lássák azt, hogy mi fog történni, vagy hogy lehet így egyáltalán most képzést vinni ebben az átmeneti egy évben?
Hát nehéz lesz, mert nem lehet azt mondani, hogy álljon le az oktatás, hogy ezek az emberek most ne tanítsanak, a diákok ne tanuljanak, tehát ezt nem lehet mondani, tehát ennek mennie kell, itt lesz egy átmeneti idő, és itt megy a hajó, és a hajót a tengeren menet közben kell átépítenünk.
Nagyon szépen köszönöm Kovács András Bálint, az SFE fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke. Köszönöm, hogy itt volt, legyen így máskor is.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Mi történik, ha egy közösség, amelynek együtt kellene megszólalnia, egyszer csak szétesik? Egy romos templomban középiskolásokból álló kórus készül fellépni, a próba azonban hamar konfliktusba fordul, és felszínre kerülnek a hatalom, az engedelmesség és a szabadság kérdései. Fellini zenekari próba című filmje inspirálta az Izzik a Galagonya című előadást, amelyet pénteken mutatnak be a Debreceni Csokonai Nemzeti Színházban, ifja Vidnyánszky Attila rendezésében. A társulat színészei mellett az Ady Endre gimnázium diákjai is színpadra lépnek, Gyarmati Péter járt a próbán.
Fellázadnak a hatalmaskodó és mesterkélt német karmester ellen egy zenekar tagjai, Federico Fellini 1978-ban készült a Zenekari próba című filmjében. Az olasz zsenire nem volt jellemző a közvetlen politizálás, ez a film azonban a korszak olasz társadalmát mutatja be, és a zenekar a társadalmat szimbolizálja. Ebből a filmből merített ifja Vidnyánszky Attila, aki 10 év után rendez ismét Debrecenben. A rendező 3 részre osztotta a színészeket, vannak boomerek, zoomerek és alfák. Az Izzik a Galagonya című darabban az orosz karmestert Kukovec Ákos játsza, a másik főszereplő pedig Mercs János.
Mekkora a legnagyobb korkülönbség a színpadon lévő színészek között? Nagyon sok generáció van ott, és mindenki kicsit másképp értelmezi mindazt, ami történik.
33 év körül van.
33?
Legfiatalabbak 16 körül vannak talán a gimnazistákból, és János, azt hiszem, hogy te vagy a legidősebb.
És ráadásul én egy 30 évvel idősebb embert játszom magamnál.
Tanít a Debreceni Ady gimnáziumban is. A szereplők egy része onnan érkezett.
Igen, bár pont én tanítványaim nincsenek köztük, de legalább nem tudnak ellenőrizni, hogy mit magyarázok nekik ott a teremben, meg itt mit mutatok.
Kukovec Ákos szerepe orosz tudására épül, a közös nyelv pedig a darabban a zene.
Én azt gondolom, hogy ami igaz, az egyneműen hat mindenkire. Tehát nyilván a nyelv vagy a kód változik, a hatások változnak, de azt gondolom, hogy ha valami nem akar hazudni, akkor az egyöntetően működik. Tehát itt voltak éppen a János karaktere teszi föl a tételmondatot a legelején, vagy adja ki a feladatot, arra vagyunk kíváncsiak, hogy létezik-e még ma a zene. Ha a zenét úgy értelmezem, mint valamiféle együttműködését különböző korokban járó emberek, embereknek és különböző pozíciókban és szakértelemmel érkező embereknek, akkor valahogy együtt föl tud-e csendülni valami, avagy mindenki a sajátját tudja csak fújni, és emiatt kakofóniába züllik a próba, a társadalom, ha tetszik, a világ.
Érkezett hozzánk egy fiatal, és aki addig gimnázium diákja?
Igen, német Leák Kristóf.
Milyen érzés az, hogy mondjuk olyan emberekkel játszhat egy színpadon együtt, aki egyrészt akár taníthatja is?
Megtiszteltetés. Csak azzal, hogy figyeljük a próbát, ezzel tudjuk magunkat fejleszteni és tanulni belőle.
Nekem az a legérdekesebb mindig, mikor belecsöppenek egy ilyesmi, hogy hogyan lesz egy rendező elképzelésében, meg a librettóban valamilyen darab egy egység. Pláne ennyi emberrel egy színpadon, hát itt nagyon sokan vannak.
Ez nagyon fontos szerintem az, hogy legyen egy közösség, ami így összekovácsolódik egy hónap alatt, ugye ez nagyon sokat hozzáad a előadásnak a lendületéhez, az, hogy mi hogy viszonyunk egymáshoz. Nyilván ezt a színpadon ugye félre kell tenni, de ettől függetlenül szerintem fontos, hogy egy jó közösség alakuljon ki.
Az olvasó próbai filmvetítéssel kezdődött, megnéztek közösen egy Fellini filmet, ami az alapja ennek az egész előadásnak. Mi az, ami megmarad ebből a Fellini filmből, Ákos? Ugye a zenét említettem, mint legfontosabb üzenetet, és a generációk közötti kapcsolatot.
Igen, olybá tűnik a filmből, hogy amikor a Fellini ezt csinálta, hogy nekem legalábbis az volt az élményem, hogy nagyon borulátó lehetett a világgal kapcsolatban. Ez egy elég könnyen olvasható allegória a társadalomra, és azon belül is a hatalom gyakorlatnak a technikájára. Milyen típusú emberek gyakorolnak hatalmat, és hogy régi berendezkedések felé valami nosztalgiával, valami félig álságos, félig igazi nosztalgiával vagyunk, ami nem vezet sehova, az individualizmus nem vezet sehova, és a basáskodás sem vezet sehova. És az egész mélységes kiábrándultságból valahogy, és aztán mégiscsak a zenének, vagy a művészetnek a transzcendens erejével zárul.
A fiatalok is ilyen borulátok?
Hát nem feltétlenül, nem biztos. Nekem nagyon sok színnek tűnt inkább.
Az Izzika Galagonya című előadás bemutatója szeptember 11-én pénteken lesz Debrecenben. Közlekedés.
A fővárosban ma 9 órától délután fél 3-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A forgalom egy sávon váltakozva halad a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Útszűkület nehezíti a haladást a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Célzott támogatást kapnak a gázolaj meghajtású autók tulajdonosai. Lehetségesnek tart egy amerikai, ukrán, orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Hűvösebb, felhős, napos idő várható ma. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató. Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg.
Lehetségesnek tart egy amerikai-ukrán-orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Tegnap az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter pedig tartalmasnak értékelte a hétvégi kétoldalú egyeztetéseket, amelyek szerint tovább lépést is hozhatnak a konfliktus rendezésével kapcsolatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, a Felkelő című műsorunkban elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A vármegyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag várhatóan 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyóknak pedig kisebb a létartalmuk. Idén szokatlanul korán kellett kezdeni a szüretet, van, ahol hamarosan már a kései szőlőfajtákat szedik a termelők. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7 óra 33 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Csak nem 9000 betöltetlen rendőri állás, évente további 600-800 fős nettó létszámvesztés. Ilyen helyzetben ígér bérrendezést, új életpályát és erősebb rendőri jelenlétet a belügyminisztérium. Közben a tárca átvilágítja a Pintér korszak örökségét, de már az új kormány augusztus 20-ai beszerzése körül is súlyos kérdések merültek fel. Napirenden van a TAO és a teljes sportfinanszírozás átalakítása is. Mi valósult meg az ígéretekből, mikor lesznek nyilvános eredmények, és kiviseli a felelősséget, ha szabálytalanság derül ki. Vendégem Posvai Gábor belügyminiszter, van bőven mit megbeszélünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A rendvédelmi szakszervezetek szerint 26-ban már nem lesz béremelés, 27-re pedig meg még nem látják az összeget, hiszen még ugye a költségvetés tervezés alatt van. Mit tud most felelősségteljesen ígérni vagy mondani a rendvédelmi dolgozóknak?
Valóban volt egy egyeztetés múlt héten a belügyi érdekegyeztető tanácson belül a szakszervezetekkel, és ott tájékoztattam a szakszervezeteket, hogy hol állunk ebben a kérdéskörben. Az elmúlt 3,5 hónapban áttekintettük a helyzetet, valóban nagy a bevezetőben elhangzott az örökség, az azt gondolom elég súlyos, közel 9000 rendőr hiányzik, ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor 12.000 főről beszélünk, és hogyha a bér helyzetet tekintjük át, itt is több minden elmondható, hosszú évek óta csak toldozgatás, foldozgatás volt, 2008 óta nem változott az illetményalap. Ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy teljes rendezésre van szükség, mindenkire vonatkoztatható rendezésre. Kidolgoztunk egy javaslatcsomagot augusztus végéig, ez volt az ígéret, tehát ugye ez is nagyon sokszor elhangzik, hogy mi volt az ígéret, ugye amikor átvettem a tárcát, akkor azt mondtam, hogy nagyon gyorsan nem csak a bérhelyzetet, hanem a teljes örökséget szeretnénk átnézni, és augusztus végére kidolgoztuk azt a javaslatcsomagot, ami több elemet tartalmaz.
Hát akkor már csak Kármán Andrásnak kellene erre rábólintania, nem?
Így van, ugye most kezdődtek meg azok a költségvetési tárgyalások, amik a jövő évet érintik, és ennek részét képezi a bérrendezés, nem csak a belügyi ágazat esetében, ugye ezt is többször elmondtam, hanem kvázi sorban állnak az ágazatok, mert nem csak a belügyi ágazaton belül van szükség bérrendezésre. A mi csomagunk elemei azok mindenképp tartalmaznak illetményalap emelést, ugye 2008 óta nem változott, ugye biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát ezt egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében, ahol jobban nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon beli mobilitást, amivel ugyancsak hát kevésbé foglalkoztak.
Ehhez lakhatás kell, ehhez családtámogatás kell, tehát ez nem egy önmagában álló dolog.
Abszolút nem, tehát itt át kell tekinteni a szolgáltatások rendszerét, itt át kell tekinteni az albérlet támogatást. Tehát ezért mondom, hogy ez egy javaslatcsomag, amit felelősen át kell beszélnünk, át kell tekintenünk.
Mikor lehet ebből konkrétum?
Ugye ezek elkezdődtek, ezek a, ugye egyrészt a miniszterelnökkel is, hogyha valaki megnézte a hétfői parlamenti felszólalását, akkor láthatta, hogy azért eléggé képben van már a területtel abban a tekintetben, hogy milyen örökséget vettünk át, és milyen problémákról beszélhetünk, illetve a javaslatcsomagot is megismerte, illetve a tegnapi kormányülésen is azért beszéltünk bizonyos ágazatokról, hogy a következő hetekben a költségvetés tárgyalása során térünk ki ezekre a kérdésekre is.
Volt egy felhívásuk, hogy szereljenek vissza a rendőrök. Van-e már konkrét szám, hogy mennyien jöttek vissza, és akik visszajöttek, azok miért jöttek vissza, ha már egyszer azt mondták, hogy ismerek sok rendőrt, általában azt szokták mondani, hogy elég volt. Ebből visszajönni azért nehéz.
Több mint 1000-en jelezték azt, hogy visszaszerelnének, ez a teljes belügyi ágazatot érinti, tehát nem csak a rendőrséget, hanem tűzoltóságot, büntetés végrehajtást is, és már közel 200-an szereltek vissza, de még folyamatban van több száz visszaszerelési kérelemnek az elbírálása. Tehát, hogy miért jöttek vissza, ezek szerintem különböző indítatások, különböző okok lehetnek. Ezt így nem vizsgáljuk, inkább azt vizsgáljuk, amikor elutasítjuk a visszaszerelési kérelmet, mert számomra nagyon fontos, hogy ha már ezt a lehetőséget megteremtettük, akkor mindenképpen legyen tényleg egy nyitott kapu, és aki megfelel a különböző előírásoknak, kívánalmaknak, ők vissza is jöhessenek. Én nagyon hiszek abban, hogy attól, hogy valaki elment bármilyen munkahelyről, jóval nagyobb tapasztalattal, kicsit szélesebb látókörrel, sokszor nagyon értékes tapasztalatokkal tud visszatérni, akár az állományba, és én ezt mindenképpen szerettem volna.
Vannak-e Szabó Bence századoshoz hasonló élettörténetek, akik nem feltétlenül maguktól hagyták el a pályát? Ugye ő most úgymond egy könnyített pályán vissza tudott jönni. Van-e még hozzá hasonló történet?
Hát hozzá hasonló történet biztos, hogy azért kevés van, de így nem vizsgálunk egyéni történeteket most. Biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben, de akár több évtizedet is említhetünk, biztos, hogy voltak olyanok, akik nem önszántunkból hagyták el a pályát. Mi azon vagyunk, hogy ez a pálya újra vonzó legyen, azon vagyunk, hogy megfelelő alternatívát nyújtsunk a fiatalok számára. Ugye itt is egy fontos egy számot akár megemlíteni, 2010-ben még több mint 7000-en jelentkeztek tiszthelyettesnek, ez a szám idén már csak 1255, tehát ez is mutatja azt a drámai csökkenést, hogy mennyien érdeklődnek akár a rendőri pálya iránt, de említhetném a tűzoltóságot is, vagy akár a büntetés végrehajtást. Tehát nekünk azon kell dolgozni, hogy ez az életpálya ez vonzó legyen az a pálya első munkahelyként, második munkahelyként, utolsó munkahelyként, tehát az életpálya lezárásán is dolgozunk, úgyhogy ezt a trendet kell megfordítanunk.
Augusztusban azt mondta, hogy a Pintér korszak átvilágítása hamarosan bemutatható szakaszba ér. Eddig hány szervezetet, szerződést vizsgáltak át, egyáltalán mi mindenre terjed ki ez az átvilágítás?
Ez kiterjed a teljes belügyminisztériumi működésre, háttérszervekre, olyan belügyminisztériumhoz tartozó gazdasági társaságokra, amelyek a mi területünkhöz tartoznak. Ezek valóban, hogyha teljes átvilágítási folyamat lezárul, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, de ugyanúgy a sport területét, ami ugye nem a, úgymond az elődömnek a területéhez tartozott, de ott is rengeteg olyan terület van, rengeteg olyan sportesemény, rengeteg olyan eset, amit át kellett és át kell tekintenünk. Számot nem tudok mondani, de elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset, amit megfelelő módon ki kellett és ki kell vizsgálni.
Látszik már olyan, amiben biztos, hogy feljelentés lesz?
Hát ugye tettünk már feljelentést több ügyben,
most
és azt gondolom,
hogy... Most a leszámítva, tehát hogy most olyat kérdezek, amit még esetleg nem hallottunk.
Lesz, és a következő napokban is biztos, hogy várható, de ha már a Fradi városról beszélünk, ott is szeretném azért azt tisztázni, hogy itt nem klubok ellen zajlik speciálisan egyfajta vizsgálat, ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia kérdéskörében, akár a kontroll kérdéskörében, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll a rendszer fölött. Itt ha az elmúlt 4 évet nézzük, tehát nem csak a mi időszakunkat, akkor a NAV például közel 500 esetben indított eljárást különböző egyesületek tekintetében, és 92 esetben például már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett. Tehát nem csak egy klub esetében vannak ilyen döntések, de természetesen megértem, hogyha egy-egy ilyen eset azért nagyobb visszhangot kap.
Ugyanakkor a megértés mellett ennek a nagyobb visszhangnak az is lett a következménye, hogy konkrét fenyegetéseket kaptak újságírók, vagy aki egyáltalán foglalkozott ezzel a témával. Tud-e ilyenkor, vagy kell-e önöknek bármit lépniük ilyen esetekben, vagy amit láttunk mondjuk a Ferencváros mérkőzésen, amilyen transzparensekkel jelentek meg ott a szurkolók?
Ugye a mi feladatunk az a rendnek a fenntartása, akár egy sportesemény esetében, akár hogyha egyes személyeket ér bármilyen fenyegetés, akkor azt gondolom, hogy a közbiztonság megteremtése a mi célunk, és hogyha ezek az emberek akár feljelentést tesztek, vagy jelzést tesznek a rendőrség felé, természetesen el fogunk járni. Az, hogy egy sporteseményen belül milyen molinót feszítenek ki, az esemény szervezőjének a felelőssége, azt gondolom ennek a tisztázása, vagy akár ennek a kezelése.
Az átvilágításokba beletartozik-e a sportvezetők, politikusok összefonódása? Lehetett hallani, hogy ugye ez a kormányülés témája is volt. Jelen pillanatban is, ha már Fradi Kubatov Gáborral is beszélhetünk, aki még mindig ugye a vezetője, vagy ott van Dajcs Tamás, de hosszú a lista. Mire terjed ez ki? Aki nem aktív politikus, vagy nem aktív országgyűlési képviselő, az maradhat-e? Ha aktív, akkor kell lemennie, mert mondjuk akkor Simicskó Istvánnak kell átgondolnia, hogy hol folytatja, szóval, hogy kikre terjed ez ki.
Szögezzük le itt is, hogy attól, hogy valaki politikusként sportvezető, attól meg lehet sportvezető, jó sportvezető, bocsánat. A jövő szempontjából ugye ezt is én már alapvetően elmondtam néhány héttel ezelőtt, az a célunk, hogy a politikát elválasszuk a sporttól. Én azt gondolom, az elmúlt 10-15 évben, de akár korábban is, a korábbi évtizedekben is itt nagyon szorosan összefonódott a két terület, és ez sokszor nem volt egészséges. Úgyhogy az én javaslatom, amit a kormány elé is terjesztettem, de még nem került elfogadásra, ez egy olyan javaslat, ahol aktuális országgyűlési képviselők, akár helyettes államtitkárok, miniszterek, de akár Európa Parlamenti képviselők is nem vállalhatnak vezetői tisztséget, akár egy sportszövetség, vagy egy sportköztestület életében.
De mondjuk akkor Kubatov Gábor maradhat a Fradi vezetője.
Ezt át kell gondolni, hogy esetleg ez milyen időszakra vonatkozik, milyen időszakra vonatkozik a politikusok ilyen jellegű szerepvállalásának akár tiltása, de még egyszer mondom, ezt nem egy ember esetében szeretnénk vizsgálni, hanem átfogóan a teljes rendszert szeretném megreformálni abban a tekintetben, hogy jó lenne, hogyha a különböző sportágok kitermelnék a saját vezetőiket. Előbb nem említettem például, hogy állami vállalat, állami tulajdonban lévő vállalatnak a vezetője se lehetne, és ő se vállalhatna ilyen tisztséget, mert nagyon sok esetben azért ilyenkor beindul egyfajta egészségtelen lobby, úgyhogy ez terítéken van, és azt gondolom, ezt a közösség közeljövőben a kormány el is fogja fogadni.
Ha már átvilágítás, ön kapta feladatul, hogy kivizsgálják, hogy az augusztus 20-ai közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült aggályok valósak-e, illetve kit terhel a felelősség, hol tart ez a vizsgálat, és nyilvánosságra hozzák-e a teljes jelentést?
Mindenképpen nyilvánosságra fogjuk hozni a jelentést, ugye eredeltünk egy vizsgálatot, ami a akár az eljárást illeti, akár én ezt kiterjesztettem arra vonatkozólag is, volt egy ilyen kérésem a vizsgálat kapcsán, hogy a teljes vállalkozói listát vizsgáljuk át, több mint 200 vállalkozóról beszélünk.
Mármint itt a Lanzs alvállalkozóit, hát, vagy a 20-ában részt vettő?
Az augusztus 20-ai ünnepség sorozat, tehát a négy napos program sorozatban részt vett vállalkozóknak, ugye volt egy fővállalkozó, aki elnyert egy közbeszerzési tendert, és hogy az összes a vállalkozó kapcsán mit tudunk megállapítani, akár az árérték arányt is, ha lehet vizsgálni, ugye ezt többször elmondtuk, néhány tényt már korábban, már a rendezvény előtt meg lehetett fogalmazni, hogy itt eredetileg még a korábbi kormány 17,5 milliárd forintot szánt erre a négy napos programsorozatra, ez 4 milliárd forintból valósult meg hozzávetőlegesen, azt gondolom ez már egy óriási eredmény, ha megnézzük, hogy milyen színvonalon került ez megrendezésre, az is tény, hogy úgy vettük át nem csak az augusztus 20-ai eseménynek az előkészítését, hanem bármilyen nagy nyári eseménynek a szervezését, hogy volt egyfajta központosítás korábban, és ezáltal az a cég, aki általában ezeknek az eseményeknek a szervezésével foglalkozott, ellehetetlenült, és például augusztus 20-a esetében már 8,7 milliárd forintot előlegben megkapott, ami majd remélhetőleg a jövő szempontjából visszakerül az állam számára, de rengeteg szituációban azt gondolom az állam kényszerpályán mozgott, és mégis sikeresen megrendeztünk egy bajnokok ligája döntőt, megrendeztünk egy MotoGP versenyt, egy kézilabda Final Four-t, az augusztus 20 is kivizsgáljuk, de azt gondolom, hogy sikeresen ez előtt.
Hibáztak-e abban, hogy mondjuk előzetesen nem volt ez ennyire transzparens? Hogyha azt mondják, hogy van másfél hónapunk megszervezni ezek a keretek, akkor lehet, hogy mondjuk most nem kell utólag vizsgálnia, nem?
Azt, hogy hibáztunk, ezt majd a vizsgálat eldönti el, hogy ki hibázott és miben. Azt gondolom, a jövő szempontjából az egy fontos konklúzió, hogy még transzparensebben kell működni, mert augusztus 20 előtt is már nagyon sok mindent ezzel kapcsolatban nyilvánosságra hoztunk. Ha már a sporteseményekről is beszéltünk, például 2027-ben van négy nagy világverseny Magyarországon, amit már korábban elnyert Magyarország. Ezeket szeretnénk megrendezni, de ugye ezeknek a rendezési költsége is általában titkos kormányhatározatokban került meghatározásra, úgyhogy mi ezen intenzíven dolgozunk, hogy nem csak, hogy jóval kevesebb összegből még jobb műszaki tartalommal rendezzük meg ezeket az eseményeket, hanem ezeket a költségeket mindenképp nyilvánosságra fogjuk hozni.
Radnai már konkrét felelősségét vizsgálják-e? Ugye az ő neve szerepel ezekben az e-mailekben.
Nem konkrét személyeknek a felelősségét kell szerintem ennek a vizsgálatnak megállapítani, vagy ha majd megállapítja, akkor a vizsgálat végén fogja ezt megállapítani, hanem általában az eljárást, és utána, hogyha az eljárás folyamán fölmerül bárkinek a felelősség, akkor ezt is meg kell, hogy állapítsa a vizsgálat, de nem úgy rendeltük el a vizsgálatot, hogy konkrét személyek ellen.
A kormány tegnap 13 korában titkosított döntést hozott nyilvánosságra, ugye itt a századvégnek a szerződéseiről van most első körben szó, de vannak-e olyan határozatok, dokumentumok, amelyek konkrétan a belügyminisztériumot érintik? A belügyminisztérium rendelte például olyan tanulmányokat, aminek nem tudják a hátterét, tartalmát, összegét?
Hát ugye korábban említettem, hogy azért itt nagyon sok titkos kormányhatározat volt a korábbiakban, 16 év alatt több mint 100 indokolatlanul titkosított úgynevezett ilyen 3000-es kormányhatározatról beszélünk, nem a belügyminisztérium esetében, hanem általában, amit ugye tegnap is például 13-at nyilvánosságra hozott a miniszterelnökség, az például 65 milliárd forint értékben tartalmaz tanulmányokat. A belügyminisztérium ilyen formán ezt még nem vizsgálta, ezeket a típusú, mi a sport tekintetében vizsgáltunk titkos kormányhatározatokat, azokat is nyilvánosságra fogjuk hozni. Itt szerintem az a fontos megint csak, hogy megértsük, hogy egyetlen ezek miért lettek titkosítva, illetve a jövőben valóban csak azok legyenek titkos kormányhatározatok, amik ezt indokolják. Tehát itt nemzetbiztonsági, honvédelmi okokra hivatkozni ilyen jellegű tanulmányok esetében nem biztos, hogy indokolt.
A TAO-t eddig csak érintettük, de ugye az ÁSZ jelentése szerint elképesztően sok pénz ment el TAO-ra 2022 és 25 között. 367,5 milliárd forint támogatást osztottak így ki, miközben maga az ÁSZ állapítja meg, hogy magas korrupciós kockázattal megmarad-e a TAO ebben a formában.
A TAO-t felülvizsgáljuk, továbbra is ezt tudom mondani. Itt, hogyha teljes időszakot nézzük, tehát 2011-től indulva, akkor közel 1,800 milliárd forintról beszélünk, úgyhogy itt azért egy óriási összegről beszélünk hat sportág esetében, ugye 2017-ig 5 sportágról beszéltünk, és akkor csatlakozott a röplabda. Azért azt is szögezzük le, hogy a TAO-nak az eredeti célja az utánpótlás képzésnek a nevelése, infrastruktúra fejlesztés, magának a sportnak nem csak a népszerűsítése, hanem terjesztése, ezek jó célok. Aztán, hogy ez a rendszer miért csúszott félre ebben a tekintetben, miért nem úgy használták fel a pénzeket több esetben, miért volt a rendszerben egyfajta járadékvadászat, ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy ezeket a célokat továbbra is ápolni kell. Nekünk olyan sportfinanszírozási rendszert kell kialakítani, ahol az utánpótlást továbbra is támogatjuk. Infrastruktúra fejlesztésre kell költeni, de felépült egy olyan infrastruktúra az elmúlt 16-20 évben, hogy inkább a létesítmények fenntartásáról kell gondoskodni, és nem új létesítményeknek az építéséről. Szabadidősportra kell jóval többet költenünk, iskola és szabadidősportra. Tehát, hogyha úgy tudjuk átalakítani ezt a rendszert, hogy megtartjuk ezt az összeget, de másképp használjuk fel, igazságosabb lesz az elosztás, nem hat sportágra vetül, úgymond egy jóval nagyobb összeg, aránytalan nagy összeg, hanem az összes többi sportág is tud ebből profitálni, akkor mi jól fogjuk elvégezni ezt a feladatot.
Akár erre, akár mindenre, amiről beszéltünk, tud-e nekem konkrét menetrendet mondani? Látja-e már azt, hogy a belügyminisztérium, mondjuk, hogyha egy év múlva itt ül velem szembe, akkor mit kérhetek önön számon?
Minden, amiről beszéltünk, ennek évvégéig le kell zárulnia, tehát akár a TAO rendszer felülvizsgálatáról beszélünk, akár ugye a bérrendezésről beszéltünk, itt hetekről van inkább szó, és nem hónapokról vagy évekről. Ugye az átvilágítási folyamat is azért is tarthat ilyen sokáig, mert nagyon sok ügyről beszélünk, de ezek mind idei feladatok, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy miután itt ezt az örökséget átvettük, áttekintettük és kijelöltük az utat, a jövő már csak az építkezésről szól.
Mindehhez az ön minisztériuma már teljesen felállt-e, ugye lehet még mindig hallani híreket, hogy nagyon sok minisztériumban még van humán erőforrás probléma, hogy ilyen finoman fogalmazza.
Az én minisztérium egy-két embert kivéve azt gondolom, hogy felállt, átvettem egy struktúrát, tehát ugye azért a belügyminisztérium olyan szempontból is nagy mértékben átalakult, hogy ide tartozott korábban az oktatás, az egészség, ugye a szociális ágazat, és ugye ők kiváltak, ettől függetlenül került be új terület is a sport tekintetében. A mi minisztériumunk azt gondolom, hogy felállt, és itt a nagyobb változás szerintem az egyfajta szervezeti kultúra változás, amihez viszont jóval több idő kell, nem csak a belügyminisztérium esetében, hanem a belügyminisztériumhoz tartozó minden ágazat esetében.
Posvai Gábor belügyminiszter, köszönöm, hogy itt volt, legyen így máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Megszüntethetik vagy átalakíthatják a megyei önkormányzatokat, miután Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, azokat a Fidesz teljesen kiüresítette, így működésük okafogyottá vált. A kormányfő úgy fogalmazott, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizető helyévé váltak. A témával kiemelten foglalkozott a Kossuth Rádió Kulcskérdések című szerdai adása, ebből hallanak most egy ismétlést.
Mit is csinál egy megyei önkormányzat? Mik a feladatai és a jogosultságai? Mi lehet a jövője? Megalapozottak-e a kritikák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ vendégeinkkel. Magyari Donát Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Zongor Gáborral, a Komitátusz önkormányzati szemle szerkesztőbizottságának elnökével jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mire alapozza a miniszterelnök a kijelentését? Valóban kiüresedtek ezek az önkormányzatok, Zongor Gábor?
Úgy gondolom, hogy igen. 2011. október 3-án volt a megyei önkormányzatok trianonja. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök valamennyi megyei közgyűlési elnökkel aláírt egy olyan megállapodást, amellyel a megyei önkormányzatok átadták a vagyonukat az államnak, lemondtak az intézményeikről, és gyakorlatilag egy teljessége kiüresített szervezetté alakultak át.
Mire tartják most a megyei önkormányzatok? Mi a feladatuk?
Nagyon szűk. Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladataik vannak. Területfejlesztési feladataik akkor vannak, ha van forrás, ha van mit elosztani, de e tekintetben is nagyon korlátos a lehetőségük, mert például a Magyar Falu programhoz semmi közük nem volt a megyei önkormányzatoknak. Teljesen kiüresített önkormányzati szint működik ma Magyarországon, amelynek a feltöltése lenne a feladat, és nem a megszüntetése.
Magyari Donátot kérdezem, milyen fejlesztésekre lehet számítani a jövőben, aminek a létrehozásában, koordinálásában a megyei önkormányzatok vagy azoknak az utódai részt vehetnek?
Ha a fejlesztéspolitikai oldalról nézzük a megyei szintnek a szerepét, akkor igenis van valós szerepe. Megemlíthetem az integrált területfejlesztési programoknak az összeállítását, akár az előző EU-s fejlesztéspolitikai ciklusban, akár a mostaniban forráskiválasztási alapelvek meghatározása és egyáltalán a fejlesztéspolitikának egy térségi partnerré válása, az igenis egy valós szerep lehet az önkormányzatoknak. A frissen augusztus közepén meghozott kormányhatározat, ami például az integrált területfejlesztési programok pénzügyi és intézményi jellegű felülvizsgálatáról szól, lehetőséget teremt arra, hogy egy szakmai párbeszéd alakuljon ki most itt a következő időszakban. Nagyon időszerű, hogy ez terítékre került.
Zongor Gábor, milyen helyet foglalnak el a megyei önkormányzatok az önkormányzati rendszerben? Lehet-e úgy átalakítani az egész felépítményt, hogy a megyei önkormányzatok kiessenek belőle?
A megyei önkormányzatokra, mint középszintű önkormányzatokra szükség volt. Tehát az, hogy vannak a települések és van a központ, és köztük nincs egy olyan szint, amely a térségi ügyeket tudja gondozni, nagyon nagy hiányt okozna Magyarországon, tehát szükség van a középszintű önkormányzatokra. Az, hogy ez most megyének hívjuk, vagy régiónak hogyan alakul, az függ attól is, hogy a települési önkormányzásnak a szintere hogyan alakul a jövőben.
Nem mehetünk el amellett a megyei önkormányzatok átalakítása ügyében, hogy ez politikai kérdés is. Igaz, hogy a Fidesz uralja a megyei önkormányzatokat, 2024-es önkormányzati választáson mind a 19 megyében a Fidesz győzött. Megalapozott-e tehát azt gondolni, hogy politikai oka van ennek a bejelentésnek?
Én azt gondolom, hogy minden közigazgatást érintő, önkormányzatokat érintő ügynek vannak politikai vetületei. Itt most nem lehet csak egy-egy elemet kiragadva változtatni, tehát itt tényleg egy hosszabb távra szólóan szükséges kialakítani az új önkormányzati rendszert, amely szoros együttműködésben kell, hogy működjön a terület fejlesztési politikával. Érdemes lenne kísérleteket folytatni, érdemes lenne pilotokat csinálni, mert az ország egységes szabályozással nem fejleszthet. És ebből a szempontból másodlagos kérdés, hogy most a megyei önkormányzat hogyan épül föl választási szempontból, milyen a politikai összetétele. Itt az a lényeg, hogy miképpen tudunk egy olyan modern, innovatív, fenntartható önkormányzati rendszert létrehozni, amely képes tulajdonképpen az országot felvelni.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 10-én csütörtökön, Hunor és Nikolett napján, én Benyó Rita vagyok. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma borongósabb időre készüljenek, de a részletekkel a Krónika szerkesztői.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Deme Tímea, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.
12 ezer rendőr hiányzik az ágazatból, mondta a belügyminiszter reggeli műsorunkban.
Fokozatosan csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap, majd délután ismét záporokra, zivatarokra kell számítani.
Most pedig következzenek a részletek. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját.
Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek.
Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt tegnap a kormány, az ülésen részt vett Hernári Zsolt MOL vezérigazgató is.
Magyar Péter korábban ismét megerősítette, hogy a kabinet nem védett árat vezet be, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, ehelyett célzott és hatékony támogatást fognak nyújtani a gázolaj meghajtású autók tulajdonosainak.
Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy kivizsgálja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket.
A bizottság elnöke azt mondta, arra keresik a választ, hogy ki és mikor szerzett tudomást a bicskei gyermekotthonban történtekről. Summer Orsolya hangsúlyozta, fel kell tárni, hogy az intézmény igazgatója és helyettese milyen védelemben részesült a 2010-es évek elején. Hozzátette, mások mellett Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán egykori miniszter meghallgatásáról is döntöttek.
Az első két vizsgálati szakaszban meghallgatásra javasolt személyek listáját tárgyalta a bizottság, és egyhangú döntés született. Ebben a listában szerepel két olyan személy, akinek a meghallgatására jövő héten kerül sor. Ők a bicskei gyermekotthon volt munkatársai. Az ő meghallgatásukra zárt ülés keretén belül kerül majd sor jövő héten szerdán délután, a többiek pedig együttműködésre kötelezett személyek, akiknek a listája majd a bizottság honlapján olvasható.
Ismét kiírták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesi pályázatát.
A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi posztra azért keresnek ismét jelölteket, mert a korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. Az új kiírásban pontosították a pályázati feltételeket. A felhívásokat a bizottság honlapjáról lehet letölteni.
A belügyi ágazatból összesen mintegy 12 ezer, a rendvédelemből csaknem 9 ezer szakember hiányzik, közölte Felkelő című műsorunkban a belügyminiszter.
Pusfai Gábor hangsúlyozta, 2008 óta nem változott az illetményalap. A szektorban teljes bérrendezésre van szükség. Hozzátette, a Tisza kormány ígéreteinek megfelelően augusztus végéig kidolgozták a javaslatcsomagot, és megkezdődtek a jövő évre vonatkozó költségvetési tárgyalások.
Biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében a jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon belüli mobilitást.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Kritikus a fővárosi önkormányzat anyagi helyzete, a számla jelenleg 67 milliárd forintos mínuszt mutat. A büdzsé állapotát a felhalmozódó hitelkötelezettségek és az állami elvonások is súlyosbítják, mondta az önkormányzat főigazgatója a Krónikának.
Kis Ambrus hozzátette, folyószámla hitelből él a város, annak érdekében, hogy a béreket ki tudják fizetni, minden eszközt igénybe kell venniük. Hangsúlyozta, a fővárost szorítja az idő, a kialakult helyzetre a kormány és Budapest közötti mielőbbi megállapodás jelenthet megoldást.
Szeptember 18-án lejár a fővárosi önkormányzatnak a folyószámla hitelkerete, ezt vissza kell fizetnünk, ez jelen állás szerint 67 milliárd forint. Ezen kívül van egy közösségi közlekedést érintő 45 milliárdos hitelkeret, egy átidaló hitel, ami szeptember végén jár le, nyilván ezt csak a fővárosi önkormányzat támogatásával tudja kifizetni a BKK-BKV, és hát van az alapműködés. Hogyha ezeket mind kifizetjük, akkor az iparűzési adóbevétel az arra elegendő, hogy ezeket fedezve, illetve az októberi bérfizetés.
Kis Ambrussal hamarosan élő beszélgetést hallhatnak reggeli műsorunkban is.
Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTÉ-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, még egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra emelkedtek.
Az államadósság kezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, még a második legtöbb a prémium magyar állampapíré. A közlemény szerint az állomány alakulása továbbra is megfelel a 2026-os finanszírozási tervnek.
A devizahitel károsultak mihamarabbi és minél teljesebb mértékű kártalanítását sürgette a Mi Hazánk mozgalom szakpolitikusa.
Fiszter Zsuzsanna azt hangsúlyozta, minden kamatként vagy bármilyen költségként jogtalanul beszedett forint visszajár a kölcsönt felvevőknek, és azt a hitelező bankoknak és jegybanknak kell megfizetnie. A politikus szerint fontos a végrehajtás non-profittá tétele és állami kézbevétele. A területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alá kellene helyezni.
Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az esetek 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztési lehetőségeiről tanácskoznak ma a szakemberek.
Fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, Felkelő című műsorunkban elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A vármegyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. A Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatóhelyettese hangsúlyozta, ez azért felháborító, mert az ebben a korban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, ha nem kapnak ugyanis megfelelő segítséget a gyerekek, elmaradhatnak kortársaiktól, kikerülhetnek az oktatási intézményből, és nőhet például a szerhasználat esélye.
Az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendeli-e az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tölteni, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni, de hát ez a rendszerváltás előtt és azóta is így van.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Világbajnoki negyeddöntőt játszik női kosárlabda válogatottunk. Szoboszlai betalált, nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Köszöntöm a hallgatókat! Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdő csapatában nyert a Liverpool hazai pályán 2-1-re az Atletico Madrid ellen a labdarúgó bajnokok ligája első fordulójában. Szoboszlai góllal járult hozzá a sikerhez. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray idegenben szenvedett 3-1-es vereséget a Sportinggal szemben. A Barcelona a Feyenoordot 5-1-re, míg a Paris Saint-Germain a Slovan Bratislavát 6-1-re győzte le. Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal 0-1. Ma 11 óra 30 perctől az olimpiai és világbajnok Amerikai Egyesült Államok válogatottjával méri összetudását a magyar női kosárlabda válogatott a világbajnokság negyed döntőjében. A Völgyi Péter irányította együttes 28 év után jutott ki ismét a VB-re, ahol az egyenes kieséses szakaszban a japánokat legyőzve bejutott a legjobb 8 csapat közé. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották.
Közlekedés.
Az 57-es főúton Bój közelében a 31-es kilométernél három autó ütközött, a félútpályát lezárták.
Időjárás.
Több órára kisüt a nap, majd kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29 fok lesz.
A krónikában egyebek mellett elmondtuk, hogy az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány.
Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság.
A hazai mentális egészség helyzetéről tanácskoznak ma a szakemberek. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
Műsorajánló.
Napközben.
Mennyibe kerül az anyaság?
Így, hogy nincs főállású munkám, ez több százezer forint.
Havonta.
Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami nyilván nagyon kellene.
A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? Diósi Klári vagyok, ezekkel a kérdésekkel várom Önöket.
Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
A mikrofonnál Benyó Rita, 8 óra 12 perc van, és mondom a felkelő utolsó órájának témáit és vendégeit. Eltűnhetnek Budapest utcáiról az óriás plakátok és a hatalmas reklámhálók, de mit nyer ezzel a város, és miért tiltakozik ennyire a reklámszakma? Kis Ambrussal arról is beszélünk, hogyan működik tovább Budapest, miközben 10 milliárdos lyukak tátonganak a főváros kasszáján. Jön a heti menő, vagyis a felkelő kulturális ajánlója, Molnos Péter művészettörténet, és Berlinbe is kapcsolunk, helyszíni bejelentkezéssel jövünk a női kosárlabda világbajnokságról.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
Jelentősen leszűkítené a köztéri plakátreklámpiacot az a kormány döntés, amelynek értelmében több tízezer felületet kell megszüntetni december végéig. Bár májusban a Tisza kormány egyik első elfogadott törvénye volt ez a bejelentés, mégis váratlanul érte a Magyar Reklámszövetséget. A hazai marketing kommunikáció legnagyobb országos ernyőszervezetének elnökségi tagja a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának tegnap azt mondta, velük nem egyeztetett a kormány. Részletek Kovács Mártontól.
Itt egy szakmáról van szó, akit most úgy akarnak szabályozni, és egyébként büntetni, hogy arról, hogy a múltban milyen hibát követtek el akár egy kormány, vagy akár cégek, arról egyébként a szakma többsége, és ez a több száz cég nem tehet.
Sokan összemossák a reklámhirdetést és a politikai hirdetést, pedig a kettő nem ugyanaz. Jelentette ki a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A cég augusztusi felméréséből az derül ki, hogy a megkérdezettek döntő többsége a köztéri hirdetések nem zavarják, a politikaiak azonban igen. Támba Miklós szerint az a kormány döntés, amely szerint jelentősen csökkenteni kell a közterületi reklámfelületeket, tisztán politikai döntés, amelyről a szakma véleményét nem kérdezték meg. Hozzátette, az elképzelés a megadott határidőre kivitelezhetetlen.
December 31-et hoztak határidőnek a törvényben. Tehát minden olyan felület, ami nem szerepel a rendeletben, vagy tiltottként szerepel, az december 31-ig le kellene bontani. Lehetetlen több tízezer felületet ennyi idő alatt lebontani. Ennek az eredménye az lesz, hogy azok a cégek, akik kötelezve vannak arra, hogy a saját állományukat a saját költségükön bontsák el, úgyhogy közben ők tönkre mennek, mert a zárbevételük az nullára csökken, nekik nem lesz más lehetőségük, mint jogorvoslathoz fordulni.
A leszűkült plakátpiacon jelenleg két nagy cég a domináns, mondta a szakember, aki szerint a kormány döntése a területet ugyanarra a két meghatározó szereplőre szűkíti, megszüntetve a versenyt.
A piacvezető cég jelenleg az előző kormány ideje alatt is nagyon jól járó egyik nemes vállalkozás, a másik pedig egy francia tulajdonú multi. Ez a két cég az, aki lényegében a legkisebbet veszít, de nem azért, mert nem veszíti el mondjuk az óriás plakát felületeit, hanem azért, mert olyan hosszú távú szerződéseik vannak, amivel ők megtarthatják az utcabútor állományukat, és ezáltal ez az állomány fel fog értékelődni.
A plakáthelyek egy részének megszüntetése nem célzottan a korábbi kormányzati kedvezményezettek kizárását szolgálja, több száz kisvállalkozást azonban ellehetetlenít, mondta Támba Miklós, aki kifogásolta, hogy a döntés előtt sem szakmai, sem társadalmi egyeztetés nem történt.
És a témát folytatjuk, itt van már velem a vonalban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye most hallottuk az egyik oldalt, én azért emlékszem arra viszont, hogy a főpolgármesteri kampányoknak, mindegyiknek, akár Vitézi Dávidénak, akár Karácsony Gergelynek, nem csak most, hanem már 4-5 évvel ezelőtt is, tehát az előző választásnál is mindig része volt, hogy ezeket a köztéri plakátokat, az óriás hálókat, mondjuk ha csak budapestiek mondjuk az oktogonra gondolnak, valahogy szabályozni kellene, vagy el kellene tüntetni. Mit látunk itt most ön szerint, egy politikai döntést, vagy pedig van e mögött egy várostervezési koncepció is?
Hát a második, hiszen ez, ahogy én is mondta, nem csak az volt a probléma, hogy milyen politikai plakátok és milyen tartalmú politikai plakátok jelentek meg a közszületeinket, csak gondoljunk a bombás plakátokra, hanem az is, hogy a legfrekventáltabb történelmi közszereteinken, és nem csak mondjuk az Oktogon, hanem a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út sarkán, óriási épülethálókon a világmárkák reklámozzák magukat, és amikor ez ellen felléptünk, akkor hát mind a reklámozók sem értették, és nem is gondolták, hogy nekik ezzel teendőjük lenne. Jogorvoslatokat próbáltak, illetve hát nyilván kaptak az előző kormánytól és a jogalkotástól segítséget ahhoz, hogy ne tudjuk elérni ezeknek az óriás hálóknak a leszedését. Most ez a törvény, illetve az ezután hozott fővárosi közgyűlési rendelet is egyértelműsíti ezt a helyzetet, és ezeknek el kell tűnniük, többek között ezeknek is el kell tűnniük a közterületeinkről. Én nem hiszem, hogy az normális lenne, hogy amikor egy világörökségi részen abdulik az ember, vagy gyalogol, vagy sétál, biciklizik, bármit is csinál, akkor ő neki ezeket az épülethálókat kell jelnéznie.
Ugye most a reklám szakma azt kifogásolja, hogy nagyon radikális ez a hirtelen beavatkozás, azt mondják, hogy decemberig ezt gyakorlatilag lehetetlen végrehajtani, és hát ugye van itt még egy, ami bizonyára a nagyvárosokban több helyen is probléma lesz, hogy mondjuk sokan azt mondják, lakók, hogy ezért nem kellett eddig mondjuk közös költséget fizetniük, mert ebből megoldották ezt. Van erre kompenzáció, vagy van erre ötlet, hogy mondjuk azok a társasházak, akik a karbantartásukat ebből fedezték, hogy fogják ezt megoldani a jövőben?
Egy darab épületfelújításos reklámháló van regisztrálva. Egy egész Budapesten. Ez az egy darab háló a 15 éve ugyanúgy néz ki az épület, tehát vagy nagyon lassú a felújítás, vagy mégsem arról van szó, hogy a felújításokat ezekből a reklámhálóknak költségeiből, bevételeiből fedeznék a házak. Vagy nyilván még lehet egy, hogy nem jogszerűen vannak ezek a reklámhálók kihelyezve, és nem az a funkciójuk, amire látszik. Tehát Nyilván mi is halljuk ezeket, hogy ebből újítják fel a házakat, csak akkor ugye ennek látania kellene, hogy ezek olyan épületekről van szó, ahol egyébként átmenetileg jelennek meg ezek a reklámhálók. Hát tapasztaljuk, hogy nem erről van szó.
Térjünk át arra, ami most talán a fővárosnak azért sürgősebb, vagy sürgetőbb. Pontosan mennyi pénze van ma Budapestnek? Ugye a napokban 67 milliárd forintos mínuszról beszéltek. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Valóban ennyit jelent, hogy egy folyószámla hitelből élünk most már hónapok óta. Ez maximum 80 milliárdig mehet el, de ennél van egy keményebb szempont, hogy szeptember 18-án lejár ez a folyószámla hitelkeret, és nincsen új a város számára.
Mi történik akkor szeptember 18-án az nap, amikor ez lejár, vagy másnap?
Egyrészt a szeptember közepén iparűzési adóbevételek megérkeznek, tehát a budapesti vállalkozások befizetik az iparűzési adójukat, és ebből a pénzből kiegyenlítjük a tartozásunkat, ami nem csak itt van, hanem a közösségi közlekedés területén, majd ezzel körülbelül is fogyott a pénz, ez a körülbelül azt jelenti, hogy az októberi bérfizetésekre még elegendő pénzt tudtunk félrerakni. Eddig van időnk és lehetőségünk arra, hogy a kormánnyal megállapodjunk a múlt terheiről, hiszen senki nem vitatja, hogy a problémát azt nem ez a kormány okozta, hanem az előző nyilvánvalóan, de hát ezt az örökséget, ezt a jelenlegi kormánnyal kell elhordanunk, és egy olyan működési pályát kitalálni, ami nem csak a 26-os évet, hanem a következő éveket is biztosítja, hiszen egyébként újra és újra termelődik ez a probléma.
Magyar Péter ugye a múlt héten a főváros pénzügyi vészjelzéseire azt mondta, hogy eszébe jut róla, jön a farkas története. Tény és való, hogy sokszor hallhatták az állampolgárok, hogy vége, csőd, minden leáll. És lehet, hogy mindig egy percre voltak tőle, de végül mindig megoldották. Mit tud mondani Magyar Péternek, aki azt mondja, hogy önök csak farkast kiáltanak megint?
Ugye azért ő is úgy folytatta, hogy de nem akarja elviccelni a helyzetet. Tehát azért nyilván ő is érzi ennek a helyzetnek a komolyságát, különben a kormány nem tárgyalna a fővárossal. És nem validálták volna azokat a számokat, amelyeket már nyár elején leraktuk. De most eljuthatném azzal is, hogy elnézést kérek, hogy megoldottuk a helyzetet mindig az utolsó pillanatban, de tényszerűen ez történt, és azért persze inkább a sajtó mondta azt, hogy itt a csőd, mint hogy mi azt mondtuk, hogy ha nem tudjuk megtenni ezeket és ezeket a lépéseket, akkor ez elkerülhetett lesz ez a helyzet, de eddig ezeket megoldottuk. Én most viszont biztonságot tudom sajnos mondani, hogy az a múltbeli örökség, amit itt hagyott nekünk az Orbán kormány, azt nem tudjuk megoldani saját erőből, még azzal se, hogyha mindent átütemezünk, és nem fizetjük ki a számláinkat, hiszen egy pont után azok a beszállítók, akiknek tartozunk, azok a bankok, akiknek tartozunk, azok jogosan mondják azt, hogy akkor viszont ők eljárást indítanak velünk szembe, amelyek már tényleg visszafordíthatatlan folyamatok, és onnan nem így elintjük az egészet. Tehát én nem próbálnám ki azt, hogy megjön a farkas, és akkor mi fog történni, hiszen egy ekkora város esetében egyrészt sose próbáltuk ki, kettő meg azt gondolom, hogy a közszolgáltatások nem opcionálisak, tehát működnie kell a közösségi közlekedésnek, működnie kell az idős otthonoknak, hajléktalan ellátásnak, kulturális intézményeknek, hiszen ez mutatja azt, hogy van egy város, amiben tudunk élni.
Világos, egy percünk van. A legnagyobb tétel továbbra is a szolidaritási hozzájárulás? Tehát, hogyha azt megoldanák, akkor megoldódna a főváros gondja?
A szolidaritási hozzájárulás a legnagyobb tétel nyilvánvalóan, de önmagában nem elég ennek a megoldásához, hiszen már ebben az évben is került sor a szolidaritási hozzájárulás inkasszálására, sajnos mind a két kormányzati időszakban, illetve pont a szolidaritási hozzájárulásból való vita okán nem kaptunk kötelező feladatunk ellátására semmilyen pénzt sem, mert ezeket is lebonták, tőlünk elvonták, tehát hogy ezek a terhek együtt jelentik azt a problémát, ami ide rakódott, illetve az, hogy tavaly azért, hogy elkerüljük, hogy jöjjön a farkas, olyan pénzügyi lépéseket kellett tenni, annak a kihatása az idejében terhelte meg a város költségvetését, és ezek azok a múltbeli terhek, amiket cipelünk.
Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, legyen így máskor is.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
És most pedig jöjjön a heti menő, vagyis kulturális ajánló sorozatunk a héten ma is Molnos Péter művészettörténésszel, aki ma egy színházi előadást ajánl nekünk, ráadásul nem premiért. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Áruld el, hogy mi az, és aztán megyünk tovább, hogy miért pont ez?
Vasárnap lesz az Átriumban 7 órai kezdettel Pintér Béla társulatának a 42. két című darabja. Most éppen megnyitottam, és szomorúan látom, vagy hát Béláiknak nyilván ez nem szomorú hír, de elfogyott minden jegy, tehát erre már nem lehet foglalni, örüljön akinek van. Viszont a héten több darabja is fut a társulatnak, tehát a Kaisers TV Ungarn, az, ha jól látom, szeptember 11-én, és arra még lehet jegyet venni, szeptember 10-én szintén ez a fantasztikus darab, a Kaisers TV lesz színen szintén az Átriumban, úgyhogy...
Aminek most különös aktualitása lett egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban. Viszont hogy kérdezem meg, hogy miért pont a 42. hetet ajánlott, hiszen az hát több mint 10 éve megy.
Több mint 10 éve megy, de nekem az egyik nagy kedvencem, de tulajdonképpen ebbe a Pintér Béla társulatnak a repertoáriában legalább 8-10-et tudnék mondani, amit ugyanilyen szeretettel ajánlok. Ez talán azért, mert többször is láttam, és ebbe volt életemben talán két olyan kulturális esemény volt, amikor leestem a székről a nevetéstől. Az egyik még fiatalon, nagyon fiatalon, ha jól emlékszem, a Ben moziban láttam a Tanú című filmet, és annak a jelenet, amikor Őze Lajos a tárgyaláson rosszul lesz, mert Pelikán József rákérdez, hogy ugye őt is megverték a pribékek, annál a jelenetnél estem le a székről, és itt pedig az, ha valaki látta a 42. hetet, van egy brilliáns szituáció, amikor a Pintér Béla által alakított főszereplőnek, tehát a Csákányi Eszter férjét alakítja Pintér Béla, és nekik van egy lányuk, aki elhozza a barátját, aki egy nagypapakorú férfi, bizonyos Kő László, és ahogy ezzel szembesül Pintér Béla, az a jelenet körülbelül 5 perc csend, de szétrobban a színház a nevetéstől, és akkor sajnos megtörtént az a baleset, hogy én a nevetéstől leestem. Szóval ez az egyik kedvencem, de mondom, a Pintér társulaton mindegyik fantasztikus, és az utóbbi két darab, a legutolsó két darab is csúcs, és most jön ki a következő, ha jól hallottam én, nem is régen volt szerencsém beszélni Gálvölgy Jánossal, és ő mondta, hogy ugye jön a flashback, ő is próbál benne. A Pintér Bélának egy szerintem zseniális húzása volt, hogy ezt az idősödő, de fantasztikusan zseniális színészt.
Ezt akartam épp közbevetni, hogy Pintér Béla hasonlóan Tarantinóhoz felszokott fedezni újra magának színészeket. Így tett Gálvölgy Jánossal is, aki most már talán a harmadik, vagy lehet, hogy negyedik Pintér Béla darabban is benne van. Mennyire... maradt szerinted aktuális, ugye Pintér Béla beszélt arról, hogy hát ugye ő aktív politizáló színházat csinált az utóbbi időkben, és hogy van is olyan darabja, amihez hozzá kell nyúlni. Szerinted mennyire maradtak aktuálisak a darabjai most 2026 őszére?
Ez egy nagy kérdés, ezen én is gondolkodtam, hogy a Pintér Béla nagyon kapcsolódik a közélethez, és nagyon lehet az áthallásokat kihallani a darabjaiból. Én bízom abban, hogy ő mindig az aktualitás mellett egy ilyen nagyon alapvető, nagyon zsigeri, nagyon emberi, nagyon a lelket érintő tartalmakkal vegyíti mindig az aktuális politikai eseményeket, és hogy emiatt ezek ki fogják állni, sőt, tehát biztos, hogy kiállják az időpróbáját, mert ha jól tudom, az első darabja az már 1998-ban íródott, és mondjuk a 99-es kórház Bakonyt én még tavaly vagy tavaly előtt láttam, és az ugyanúgy működött, ugyanúgy ütött, mint a többi darabja, de hát a Sehova kapuja is 2000-es, és zseniális a mai napig. Szóval én abszolút bízom abban, hogy ezek továbbra is ugyanúgy ütnek. Ráadásul azt gondolom, ez az én személyes privát véleményem, a magyar kultúra és életben jelenleg egy zseni van, az pedig a Pintér Béla, mert hogy íróként, főszereplőként, rendezőként hihetetlen, amit alkot, úgyhogy a zseni pedig időtlen.
Azt hiszem, hogy a kedvet meghoztad, már csak az kell, hogy legyenek jegyek Pintér Béla társulatának az Átriumban megrendezett darabjaira. Molnos Péter, köszönöm szépen, holnap is beszélgetünk még a friss kultúrajánlóddal.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé, a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtós időrésor előtt a forgalom irányonként egy sávban haladhat, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és a Dembinszki utca között pótlóbusz közlekedik. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Tizennyolc éve nem változott az illetmény alap a rendőrségnél. 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Felhős, napos időre számíthatunk. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A belügyi állományból 12 ezer rendőr hiányzik, 2008 óta nem változott az illetmény alap. Így teljes rendezésre van szükség, mondta a belügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Pusfai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az illetmény alap emelése, a bérek differenciálása, a preferált település pótlék bevezetése és az országon belüli mobilitás ösztönzése. Beszélt arról is, hogy ezeren jelezték, hogy visszatérnének az állományba, és vannak, akik már megkezdték a munkát, és több száz kérelem elbírálása folyamatban van. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTÉ-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens, ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felső oktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Pécset látványos, fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők. A holnap kezdődő kétnapos eseményen az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek a késő középkor és a hódoltság korának viseleteivel, fegyvereivel, mindennapi életének eszközeivel. Egy ostromjáték keretében a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Akkor a reggelre eloltották a tüzet, becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8 óra 33 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és sporttal megyünk tovább. A magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokság 8. döntőjében kedden remek játékkal legyőzte Japánt, így a tegnapi pihenőnap után ma délelőtt 11 óra 30 perctől az Egyesült Államok csapata ellen léphet pályára. Az elődöntőért játszanak immár. A mérkőzést élőben követhetik nyomon a Nemzeti Sportrádióban, és most pedig itt van velünk a vonalban a helyszínről kommentátorunk, Nyágói Gergely. Szia, Gergő!
Szia Rita, köszönöm, kedves hallgatókat!
Jó reggelt, és akkor kezdjünk azzal, hogy egy pihenő napon vannak túl. Ez hogyan telt, és hogyan készülnek erre a hát számukra valóban történelmi összecsapásra? Ilyen jó eredményt még nem ért el női kosárcsapat, ha jól sejtem.
Illetve hát ugye 40 éve nem voltunk a legjobb 8 között, és valóban történelmi, hiszen az Egyesült Államokkal háromszor már játszottunk, de azok mind csoportmeccsek voltak, tehát ez valóban történelminek mondható. A tegnapi szabadnapot, a tegnapi pihenőnapot, ami ugye csak a magyar csapatnak volt pihenőnap, hiszen ugye mi kedden játszottunk a többi negyed döntőre, illetve nyolcad döntőre tegnap került sor, leginkább pihenéssel és feltöltődéssel töltötte a csapat. Egy picit megpróbáltak elbújni a lányok és a csapat vezetése is ugye a külvilág elől, végre találkozhattak a szeretteikkel, nem is volt edzésük tegnap, tényleg itt a fizikai feltöltődés, a gyúrás, a masszíroztatás és tényleg az izmok regenerálódása volt az elsődleges. Aztán egy könnyű ebéd utáni séta után volt egy videózás, azért volt alkalmam a csapat szállodájánál többekkel beszélni félhivatalosan is, és tényleg nagyon-nagyon jókedvű a csapat, nagyon motivált a csapat, hiszen ezen a mérkőzésen nekünk, Magyarországnak egyáltalán nincsen semmi vesztenivalójuk.
Egy olyan laikusnak, mint én is egyértelmű, hogy az amerikai csapat az egy nagyon erős kosárcsapat. Mekkora eséllyel lépnek pályára a magyarok?
Hát az, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk nincs esélyünk, azért az nyilván nem fedi a valóságot, de tudni kell, hogy itt a nagyon-nagyon sokszoros olimpiai bajnoki címvédő, világbajnoki címvédő Egyesült Államok az ellenfél, és ez igaz még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy most ez az amerikai válogatott nem feltétlenül a már tőle korábban megszokott magas színvonalat képviseli, hiszen ugye gyakorlatilag 12 játékos a VB első napján találkozott először, hiszen előtte ők még az amerikai profiligában játszottak előző nap is szó szerint, tehát nem igazán nagybetűs csapat a csapat, de tény, hogy egyénileg, hát sokszoros olimpiai világ és WNBA bajnokokról beszélünk, tapasztalt amerikai játékosokról, meg sok tehetséges fiatalról, tehát nyilvánvalóan egyénileg sokkal-sokkal miénk fölött járnak, de amennyiben igazi csapatként, és tényleg mindenki a tudás legjavát nyújtja ma, és kifog egy tökéletes napot, és ne adj Isten az amerikaiak pedig ugyancsak egy kicsit olyan off-day, tehát egy olyan formán kívüli napot fognak ki, mint mondjuk az olaszok ellen, ahol Pocsékó dobtak, és 3 ponttal tudtak csak nyerni az európai ellenfél ellen pár nappal ezelőtt, akkor azért azt gondolom, hogy lehet keresni való, és hát nyilvánvalóan a csapat is így megy neki a meccsnek. Fel sem merül bennük, hogy nincs esélyük, azt mondták, hogy nekik megyünk, megpróbáljuk a legjobb munkat nyújtani. Egy profi sportol nem is tud úgy belemenni egy meccsbe, hogy nem nyerhet, nyilván nyerni szeretnének, de hát azért valljuk meg őszintén, az amerikaiak hatalmas-hatalmas favoritok.
Mi várható a többi mérkőzésen? Kik azok, akik azért jó eséllyel néznek majd a döntő elé?
Hát most már kialakultak ugye a negyed döntő mezőnyök, és azért itt volt előzetesen 4 nagyon nagy favorit, akit várt mindenki a legjobb 4 közé. Amerikánok ugye természetesen ellenünk nagyon nagy a németekre, ugye az Európa bajnok belgák várnak, és azért ez a németeknek nem lesz sétagalop, úgyhogy itt is valószínűleg tényleg a 2000-es Európa bajnoki címvédő Belgium várható a legjobb 4 közé. Lesz egy nagyon érdekes mérkőzés, ahol Ausztrália és Spanyolország 2 mindenképpen éremesélyes csapat játszik egymás ellen. És talán a legkönnyebb dolguk épp a franciáknak van, akik majd Kínával játszanak, de hát itt egyik mérkőzés sem lefutott, de én azt gondolom, hogy az előzetesen legjobban várt 4 csapat, azt hiszem, hogy megoldja, és ott lesz a 4 között, és ha megint csak ha a papírforma végén igazolódik, akkor azért esély van egy az legutóbbi olimpia döntőjének a Franciaország Egyesült Államok visszavágójára, ahogy a Párizsban 2 éve a franciák mindössze 1 ponttal kaptak ki az amerikaiaktól.
Na hát és akkor, ahogy mondtuk, 11 óra 30 perctől élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban a meccset. Nyágúi Gergelynek köszönöm szépen a jelentkezést.
Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
Magyarországon 100 emberből több mint 8 azt mondja, szüksége lenne mentális egészségügyi segítségre, de nem jut hozzá, miközben az öngyilkossági ráta továbbra is az OECD átlag fölött van, és különösen aggasztóak a gyerekek és fiatalok lelki állapotáról szóló adatok. Mi okozza a legtöbb problémát, és ha valaki felismeri, hogy segítség kell, talál-e pszichológust vagy pszichiátert az állami ellátásban. Erről is szól a Magyar Tudományos Akadémián ma kezdődő szakmai tanácskozás, amelynek a végén a kormánynak is szakmai javaslatot készítenek. Vendégem még kora reggel, Unoka Zsolt, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáinak igazgató helyettese volt, a kezdeményezés egyik vezetője, akit arról is kérdeztem, hogy milyen mentális állapotban van ma Magyarország.
nagyon magas a mentális zavarba szenvedők száma, és nagyon nem megfelelő az ellátás bizonyos helyeken. Tehát világszínvonalú ellátáshoz hozzáfér foltokba az országba a lakosság, de tulajdonképpen az ellátáshoz való jog az nagyon sok helyen sérül. Elmondhatjuk, hogy több mint a felébe a megyéknek nincs gyerek és serdülő pszichiátria, ami felháborító, mert ugye a gyerek serdülőkorban megjelenő mentális zavarok kezelése a legfontosabb, akkor lehet leghamarabb és legtartósabb változást elérni, illetve akkor, hogyha a gyerekek nem kapják meg a serdülők nem kapják meg ebbe a forszakba a segítséget, akkor kikerülnek az iskolából, elmaradnak a kortársaikhoz képest, és óriási bajba kerülnek, és akkor az önkezelés, a szerhasználat ilyen esetekben sokkal nagyobb eséllyel beindul.
Említette a folt-szerű kezelést, ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon attól függ, hogy valaki kezeléshez jut-e, hogy egyrészt van-e elegendő anyagi forrása rá, másrészt, hogy mondjuk a fővárosban vagy nagyvárosban éle?
Attól függ, hogy hol él, igen. Uh-huh. Az anyagi forrás, mert hogyha mondjuk egy olyan helyen él, akkor a közellátás megfelelő bizonyos helyeken, egyetemi városokba, bizonyos kerületekbe hozzájuthat a legszínvonalasabb pszichiátriai ellátáshoz, pszichoterápiás ellátást is kaphat állami, vagyis tajkártyája alapján, nem kell neki ezért külön fizetni. Ezek apró foltocskák, de az ország nagy részében esélye sincs, főleg, hogyha serdülő vagy gyerek kiskorú.
Ez szakember hiány miatt van? Tehát azért van, mert nincs egész egyszerűen elég orvos, vagy más megoldás van erre, vagy mások?
Hát ez egy komplex kérdés, mert eleve egy csomó mentális zavarban nem kell orvos, tehát pszichológusok magas szinten el tudnák látni, pszichoterápiás ellátásra van szüksége egy csomó embernek, de az egyik probléma, hogy ez egy állami, vagyis egy ilyen egészségügy szervezési dolog, hogy elrendeli-e az aktuális kormány, hogy minden kórházban legyen gyerekpszichiátriai részleg, minden megyében, minden nagyobb városban legyen gyerekpszichiátriai szakrendelő, és hogyha ennek van tere, ideje, akkor nyilván előbb-utóbb a szakemberekkel föl lehet ezt tartani, hiszen az emberek oda mennek, ahol van helyük, fizeti, stb. Nem biztos, hogy ezt egy év alatt meg lehet csinálni. De hát ez a rendszerváltás előtt és azóta is így van az elmúlt 30 évben, tehát ez több kormányon átívelő probléma, hogy ezt nem tartották fontosnak. A másik dolog pedig, hogy olyan az ellátás finanszírozása most, hogy nagyon kórházközpontú. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek tulajdonképpen csak már akkor jutnak igazán az ellátáshoz, hogyha már olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy kórházba kell kerülni.
Említette a fiatalokat, és két kérdésem lenne ennek kapcsán, hogy egyrészt a fiatalokat nyilván legelőször is mondjuk egy óvoda vagy iskola pszichológus vehetné észre, hogy valami baj van, hogyha a szülő nem veszi észre. Megtörténik ma ez? Van elég szakember erre?
Nagyon jó kérdés. Tehát óvoda, iskola, pszichológusok, illetve házi orvosok rendelőibe, házi orvosi központokba kellenének ilyen szakembereknek lenni, és hogy nagyon fontos az is, hogy különbséget tegyünk a között, hogy valaki észleli, hogy valakinek valami baja van. Hát valljuk be, bármelyik tanár vagy gyerek azonnal észleli, hogyha egy másik gyereknek mentális zavara van, mert ezt észre lehet venni, és akkor őket elkezdik gúnyolni, bántalmazni, kirekeszteni, stb. Tehát az észleléstől el kéne jutni azonnal 2-3 héten belül az ellátásig. De hát az a probléma, hogy hiába észlelik, nem tudnak, mint ahogy mondtam, nagyon sok helyen ellátásba juttatni embereket, akiknél gyerekeket, akiknél észlelték a problémát. És hát az iskolapszichológusok, óvodapszichológusoknak a képzését, meg a feladatkörén ezen is lenne értelme változtatni, hogy megfelelőbb képzést kapjanak. nagyobb számba legyenek, megfelelő szupervíziót kapjanak, megfelelő támogatást kapjanak, és egyáltalán világos legyen számukra, meg az igazgatók számára a szerepük. Uh-huh. Mert nagyon sok esetben csak úgy ott vannak.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ma az akadémián nem csak egy konferencia lesz, hanem ugye az a tervük, hogy egy fehér könyvet összeállítanak, és a kormány asztalára leraknak egy javaslatcsomagot. Ez azt is jelenti, hogy tapasztaltak nyitottságot, amit ugye mondta, hogy ez a rendszerváltás óta megoldatlan, most nagyobb lehetőség látszik arra, hogy ez megoldódjon?
Arra tapasztaltunk nyitottságot, hogy Szekeres György személyében egyáltalán van a CIA-nak kormányon belül egy ilyen funkcionáriusa. Tehát ez már jó jel. De hát a magyar mentális egészség az előbb vázolt, lerongyolt állapotát, azt nem tudja egy kormány 4 év alatt megoldani, hanem el kell kezdeni ezt megoldani, és hát annak nagyon örülünk, hogy erre van nyitottság. Csak hát ez egy olyan komplex dolog, hogy most nem egy kormány fogja megoldani, ez egy társadalmi kérdés, ahol az egész társadalom minden szintjén változásnak kell bekövetkezni. Ez egy, mi azért kezdtük el ezt a konferenciát, meg ezt az országos mentális hálózatot elindítani, hogy eleve felhívjuk a figyelmet, hogy nem a pszichiátria felelős az ország mentális állapotáért, hanem, ahogy mondta, az iskolák, az óvodák, a munkahelyek, a különféle intézmények, védőnői hálózat. Eleve van, amikor János kórházban elindult ez a korai anya csecsemő problémáknak a kezelése. Hát nagyon sok anya depressziós lesz, vagy rosszul lesz a születés után, és ott, ha megfelelő támogatást kap, az már egy óriási prevenciós beavatkozás a gyermeke számára.
Unoka Zsolt pszichiátert, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgató helyettesét hallották.
Felkelő, közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Ma jóval kevesebbet keresnek azoknak az egyetemeknek az oktatói, amelyek állami fenntartásban maradtak, mint azoké, amelyeket korábban alapítványi fenntartásba szerveztek. Az ELTE-n 20-30%-os bérhátrányról beszélnek, miközben egy egyetemi tanár garantált bére még egy pályakezdő szakoktató fizetését sem éri el. Gregor Anikó, az ELTE szakszervezeti vezetője ezért a tanévnyitón személyesen adott át egy összefoglalót Magyar Péter miniszterelnöknek. Mit várnak most a kormánytól, és mikor jöhet valódi bérrendezés? Gregor Anikó volt a vendégem, akit elsőre arról kérdeztem, hogy mit is adott át Magyar Péternek.
Egy oldalon foglaltuk össze nagyon tárgyilagosan és lényegre törően, hogy milyen bérviszonyok vannak az ELTE-n, és rávilágítottunk arra, hogy ahogy ez elhangzott, valóban az egyetemi tanároknak, akik ugye sokszor már 25 éve vannak a pályán, több doktort kineveltek már a magyar tudományos élet számára, folyamatosan magas tudományos teljesítményt folytatnak, bruttó 770 000 forint az, amit jelen pillanatban az ELTE-n garantáltan tudnak kapni, miközben valóban egyébként a szakoktatásban, ha ma kezdi valaki a pályáját, akkor bruttó 778 000 forintra számíthat, és nagyon fontos elmondanom, hogy itt nem a szakoktató és nem a szakoktatásban résztvevő kollégáknak a bére magas, hanem egyszerűen ezek a bérek alacsonyak, de egy pályakezdő kollégánk az egyetemen, aki tanársegédként dolgozik, például neki a garantált bére jelenleg bruttó 530 000 forint, aki támogató munkakörben van, adminisztratív dolgozó, vagy laboráns, technikus, nekik bruttó 452 000 forint az, amit tud garantálni az ELTE.
És az nettó ilyen 200. Így van,
ennek a
kétharmada
az, ami érkezik, hogyha nincsen adókedvezmény, de ez az adókedvezmény azért is érdekes történet, mert van olyan kollégánk, aki nem tudja 3 gyerek után igénybe venni, 2 tartósan beteg gyereket nevelve az adókedvezményet, tudja kimaximalizálni, mert annyira alacsony a bruttó, nem tudja egyszerűen kihasználni. És azt gondolom, hogy ez már akkor is nagyon drámai volt, amikor ugye egy olyan kormány volt hatalmon, amely magáról azt hirdette, hogy családbarát, és akkor, amikor szembesítettük az akkori felelős államtitkárt ezzel, akkor úgy megállt a levegő egy picit. picit a szobában és a teremben, de most, hogy ez az állapot fennmaradt, ezt problémásnak érzékeljük.
Ugye nyáron már volt egy tárgyalás, akkor Kacz Sándor felsőoktatási államtitkárral tárgyaltak a bérhelyzetről, és mintha akkor kaptak volna egy ígéretet. Ez a mostani lépés, ez azt jelenti, hogy az az ígéret nem teljesült, vagy türelmetlenek.
A tárgyalás szót azt pontosítanám, ez egy tájékoztatás volt, amit a felsőoktatásért felelős államtitkárság és az államtitkár úr adott gyakorlatilag az összes szakszervezetnek, aki regisztrált erre is a felsőoktatásban dolgozik, illetve pár olyan civil szervezetnek, akik szintén a fókuszban tartják az oktatás és a felsőoktatás ügyét, és ott hangzott el, hogy 2026-ra a kormányzat prioritása között szerepel, hogy az állami egyetemek helyzetét, finanszírozási helyzetét rendezik. És amikor megláttuk augusztus 31-én a benyújtott pótköltségvetésnek a mellékletében, hogy pontosan ugyanazok a számok szerepelnek, mint a hatályos költségvetésben az egyetemek főiskolák rubrikáiba, hát ugye ez a szakszervezet is unalmas élet szakasza, amikor ezeket a táblázatokat böngészi, tehát akkor nagyon, hogy mondjam, hamar felment így a pumpa, amikor azt láttuk, hogy forintra fillére ugyanazok a számok szerepelnek, és még csak semmifajta átcsoportosítást nem látunk, akkor feltételeztük azt, hogy ez azt is jelenti, hogy ez a bizonyos terv, hogy 2026-ban az állami egyetemek finanszírozását rendezik, ez nem fog megvalósulni, hiszen forrás fedezetre nincsen, csak hogy a hallgatók értsék, hogy mekkora összegekről beszélünk. Ugye a költségvetésnek jelenleg a kimeneti oldala az 50 ezer milliárd forint, 49 ezer milliárd forint. Egy azonnali 30%-os bérrendezés a maradék, három, illetve az ötvös bajai ötvös főiskolával együtt négy felsőoktatási intézményben, 15-18 milliárd forint maximum, és ennek a harmada körülbelül azonnal vissza fog vándorolni a közös kasszába, hiszen járulékok adók formájában ez visszakerül, ráadásul itt olyan munkavállalókról van szó, akik belföldön költik el a fizetésük nagy részét, arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan befektetés a humán erőforrásba, a humán tőkébe, ami nagyon hamar megtérül az ország számára.
Egy kicsit az okokról is beszélve, ugye itt az alapítványi és az állami fenntartási egyetemek között van, nem egyetemek, mert nem maradt olyan sok állami kézben, nagy különbség. Navracsics Tibor talán Rónai Egonnál azt mondta, hogy hát az alapítványba való kiszervezésnek például ezek az előnyei, és látszódnak az előnyei, hogy magasabb béreket tudtak adni, és hát, hogy nem is olyan rossz az a kekva rendszer. Jó vagy rossz, tehát most mi a probléma az, hogy önök nem kerültek alapítványba, vagy jó, hogy az állam fenntartásában vannak, csak rendezni kéne a béreket.
Ugye ezt nem csak egykori miniszterként mondja Navracsics Tibor, hanem mint az ELTE munkavállalója is. Tulajdonképpen a kekva egyetemek, tehát az alapítványi egyetemek egy olyan finanszírozási szerződést kötöttek az állammal, aminek az az előnye, hogy hosszú távon tudják a finanszírozásukat megvalósítani. Na most az a helyzet, hogy ez nagyon jó lenne az ELTE számára is, csak hogy ennek vannak hátulütői, például, hogy az ottani dolgozók ugye kikerültek például a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatája alól, munkatörvénykönyve alá kerültek, ami azt is jelenti, hogy mindenfajta jogosultságukat például, ami a közalkalmazottaknak van, azt elveszítették. És ezért is tudnak ennyire széttartóak lenni a bérek, mert egyébként az alapítványi egyetemeken is gyakorlatilag most már személyre szabott bérstruktúra van.
Gregor Anikót, az ELTE szakszervezeti vezetőjét hallották.
Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
Csak nem 9000 betöltetlen rendőri állás, évente további 600-800 fős nettó létszámvesztés. Ilyen helyzetben ígér bérrendezést, új életpályát és erősebb rendőri jelenlétet a belügyminisztérium. Közben a tárca átvilágítja a Pintér korszak örökségét, de már az új kormány augusztus 20-ai beszerzése körül is súlyos kérdések merültek fel. Napirenden van a TAO és a teljes sportfinanszírozás átalakítása is. Mi valósult meg az ígéretekből, mikor lesznek nyilvános eredmények, és ki viseli a felelősséget, ha szabálytalanság derül ki. Vendégem Pósfai Gábor belügyminiszter volt az adás korábbi részében, és elsőként a rendvédelmi béremelésről kérdeztem.
Volt egy egyeztetés múlt héten a belügyi érdekegyeztető tanácson belül a szakszervezetekkel, és ott tájékoztattam a szakszervezeteket, hogy hol állunk ebben a kérdéskörben. Az elmúlt 3,5 hónapban áttekintettük a helyzetet. Az örökség az azt gondolom elég súlyos, közel 9000 rendőr hiányzik, ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor 12000 főről beszélünk, és hogyha a bér helyzetet tekintjük át, itt is több minden elmondható, hosszú évek óta csak toldozgatás, foldozgatás volt, 2008 óta nem változott az illetvényalap. Ha a teljes belügyi ágazatot nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy teljes rendezésre van szükség, mindenkire vonatkoztatható rendezésre. Kidolgoztunk egy javaslatcsomagot augusztus végéig, ez volt az ígéret, tehát ugye ez is nagyon sokszor elhangzik, hogy mi volt az ígéret. Ugye amikor átvettem a tárcát, akkor azt mondtam, hogy nagyon gyorsan nem csak a bérhelyzetet, hanem a teljes örökséget szeretnénk átnézni, és augusztus végére kidolgoztuk azt a javaslatcsomagot, ami több elemet tartalmaz.
Hát akkor már csak Kármán Andrásnak kellene erre rábólintania, nem?
Így van, ugye most kezdődtek meg azok a költségvetési tárgyalások, amik a jövő évet érintik, és ennek részét képezi a bérrendezés, nem csak a belügyi ágazat esetében, ugye ezt is többször elmondtam, hanem kvázi sorban állnak az ágazatok, mert nem csak a belügyi ágazaton belül van szükség bérrendezésre. A mi csomagunk elemei azok mindenképp tartalmaznak illetmény alapemelést, ugye 2008 óta nem változott. Biztos, hogy valamennyire differenciálni kell a különböző szintek között, tehát akár az alsóbb szintek, akár a felső vezetői szintek között, tehát ezt egyfajta pótlékemeléssel lehet rendezni, vagy kicsit ezen adaptálni. Utána talán majd beszélünk akár Budapestről, akár más településekről, de van egy úgynevezett preferált település pótlék, ami eddig is jogszabályban rendelkezésre áll, de senki nem alkalmazta. Azt gondolom, hogy ezen nekünk is nem csak el kell gondolkodni, hanem be kell vezetni bizonyos települések, vagy bizonyos régiók esetében, ahol jóval nagyobb a hiány, illetve én mindenképpen szeretném ösztönözni az országon belüli mobilitást, amivel ugyancsak kevésbé foglalkoztak.
Ehhez lakhatás kell, ehhez családtámogatás kell, tehát ez nem egy önmagában álló dolog.
Abszolút nem, tehát itt át kell tekinteni a szolgáltatási lakások rendszerét, itt át kell tekinteni az albérlet támogatást. Tehát ezért mondom, hogy ez egy javaslatcsomag, amit felelősen át kell beszélnünk, át kell tekintenünk.
Mikor lehet ebből konkrétum?
Ezek elkezdődtek, ezek a, ugye egyrészt a miniszterelnökkel, és hogyha valaki megnézte a hétfői parlamenti felszólalását, akkor láthatta, hogy azért eléggé képben van már a területtel abban a tekintetben, hogy milyen örökséget vettünk át, és milyen problémákról beszélhetünk, illetve a javaslatcsomagot is megismerte, illetve a tegnapi kormányülésen is azért beszéltünk bizonyos ágazatokról, és a következő hetekben a költségvetés tárgyalása során térünk ki ezekre a kérdésekre is.
Volt egy felhívásuk, hogy szereljenek vissza a rendőrök. Van-e már konkrét szám, hogy mennyien jöttek vissza, és akik visszajöttek, azok miért jöttek vissza, ha már egyszer azt mondták, hogy ismerek sok rendőrt, általában azt szokták mondani, hogy elég volt. Ebből visszajönni azért nehéz.
Több mint ezren jelezték azt, hogy visszaszerelnének, ez a teljes belügyi ágazatot érinti, tehát nem csak a rendőrséget, hanem tűzoltóságot, büntetés végrehajtást is, és már közel 200-an szereltek vissza, de még folyamatban van több száz visszaszerelési kérelemnek az elbírálása. Tehát, hogy miért jöttek vissza, ezek szerintem különböző indítatások, különböző okok lehetnek. Ezt így nem vizsgáljuk, inkább azt vizsgáljuk, amikor elutasítjuk a visszaszerelési kérelmet, mert számomra nagyon fontos, hogy ha már ezt a lehetőséget megteremtettük, akkor mindenképpen legyen tényleg egy nyitott kapu, és aki megfelel a különböző előírásoknak, kívánalmaknak, ők vissza is jöhessenek. Én nagyon hiszek abban, hogy attól, hogy valaki elment bármilyen munkahelyről, jóval nagyobb tapasztalattal, kicsit szélesebb látókörrel, sokszor nagyon értékes tapasztalatokkal tud visszatérni, akár az állományba, és én ezt mindenképpen szerettem volna.
Vannak-e Szabó Bence századoshoz hasonló élettörténetek, akik nem feltétlenül maguktól hagyták el a pályát? Ugye ő úgymond egy könnyített pályán vissza tudott jönni. Van-e még hozzá hasonló történet?
Hát hozzá hasonló történet biztos, hogy azért kevés van, de így nem vizsgálunk egyéni történeteket most. Biztos, hogy az elmúlt egy-két évtizedben, de akár több évtizedet is említhetünk, biztos, hogy voltak olyanok, akik nem önszántunkból hagyták el a pályát. Mi azon vagyunk, hogy ez a pálya újra vonzó legyen, azon vagyunk, hogy megfelelő alternatívát nyújtsunk a fiatalok számára. Ugye itt is fontos egy számot akár megemlíteni, 2010-ben még több mint 7000-en jelentkeztek tiszthelyettesnek, ez a szám idén már csak 1255, tehát ez is mutatja azt a drámai csökkenést, hogy mennyien érdeklődnek akár a rendőri pálya iránt, de említhetném a tűzoltóságot is, vagy akár a büntetés végrehajtást. Tehát nekünk azon kell dolgozni, hogy ez az életpálya ez vonzó legyen az a pálya első munkahelyként, második munkahelyként, utolsó munkahelyként, tehát az életpálya lezárásán is dolgozunk, úgyhogy ezt a trendet kell megfordítanunk.
Augusztusban azt mondta, hogy a Pintér korszak átvilágítása hamarosan bemutatható szakaszba ér. Eddig hány szervezetet, szerződést vizsgáltak át, egyáltalán mi mindenre terjed ki ez az átvilágítás?
Ez kiterjed a teljes belügyminisztériumi működésre, háttérszervekre, olyan belügyminisztériumhoz tartozó gazdasági társaságokra, amelyek a mi területünkhöz tartoznak. Ezek valóban, hogyha teljes átvilágítása folyamat lezárul, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni, de ugyanúgy a sport területét, ami ugye nem a, úgymond az elődömnek a területéhez tartozott, de ott is rengeteg olyan terület van, rengeteg olyan sportesemény, rengeteg olyan eset, amit át kellett és át kell tekintenünk. Számot nem tudok mondani, de elképesztően sok szerződés, elképesztően sok olyan eset, amit megfelelő módon ki kellett és ki kell vizsgálni.
Látszik már olyan, amiben biztos, hogy feljelentés lesz?
Ugye tettünk már feljelentést több ügyben.
Most
és
a Fradi város leszámítva, tehát hogy most olyat kérdezek, amit még esetleg nem hallottunk.
Lesz, és a következő napokban is biztos, hogy várható, de ha már a Fradi városról beszélünk, ott is szeretném azért azt tisztázni, hogy itt nem klubok ellen zajlik speciálisan egyfajta vizsgálat, ha mondjuk a TAO támogatások rendszerét nézzük, amit ugyanígy felülvizsgálunk, mert itt is akár transzparencia kérdéskörében, akár a kontroll kérdéskörében, akár a támogatások felhasználása kérdéskörében nagyon sok minden felmerült. Itt az a cél, hogy legyen egy olyan rendszer, ami tisztán átlátható, megfelelően osztjuk el a támogatásokat, és van egyfajta kontroll a rendszer fölött. Itt, ha az elmúlt 4 évet nézzük, tehát nem csak a mi időszakunkat, akkor a NAV például közel 500 esetben indított eljárást különböző egyesületek tekintetében, és 92 esetben például már ki lett mondva, hogy ez a támogatás elveszett. Tehát nem csak egy klub esetében vannak ilyen döntések, de természetesen megértem, hogyha egy-egy ilyen eset azért nagyobb visszhangot kap.
Posfai Gábor belügyminisztert hallották. Összefoglalva a mai reggelt, azt kérdeztük, hogy milyen mentális állapotban van az ország, és miért olyan nehéz időben segítséget jutni. Aztán megnéztük, hogyan alakult át a Fidesz társadalmi bázisa. Beszéltünk az állami egyetemek bérhátrányáról, az SZFE új kuratóriumáról, és arról is, hogyan lehet visszaszerezni az egyetem szakmai hitelességét. Posfai Gábor belügyminisztert a rendőrhiányról és a bérrendezésről kérdeztem. Végül pedig Budapest